további jó rádiózást kívánok.
Műsorajánlat. Új világ.
Kormányalakítási kísérlet Romániában a parlament feloszlatása után. Patthelyzet vagy káosz Koszovóban az előrehozott választások után. Nagy-Britániában a káoszban előkerült Tony Blair egykori kormányfő is, és drónok háborúja szerte a világban. Járai Juditot hallják is az Új világban. Ezúttal ezeket a témákat kínáljuk. Tartsanak velünk!
Új világ. Külpolitikai magazin ma reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. A műsorvezető Halász Zsuzsa.
Napi újság 40. évfolyamában járunk, a 2008. adást hallják. Lássuk, mit kínálunk műsorunk első órájában. Önpusztítás felsőfokon kontra a szocialista éra nosztalgiája. Párhuzamok és ellentétek Lengyelország és Magyarország 20. századi történelmében. Trianoni megemlékezés lakiteleken, bronzba öntötték Tőkés László református püspök alakját. Hírszerkesztés a kulisszák mögött, Magyarországon is bemutatták Alexander Teszke német újságíró Inside Tagesschau című kötetét. És perben és haragban első fokon felmentették Szász Jánost, a bangladesi szijámi ikrek szétválasztó műtétjét rögzítő filmrendezőt. Forradalom két helyszínen, az 1956-os év Lengyelországban és Magyarországon. Ezzel a címmel rendezett nemrégiben közös történettudományi konferenciát a Magyar Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete, a Budapesti Lengyel Intézet és a Václav Felczak Alapítvány. A program nem csak az 56-os magyar forradalommal, illetve az annak nyomán kialakuló lengyel szolidaritás gyönyörű megnyilvánulásaival foglalkozott, hanem végigkövette a kommunista rezsim hatalomra jutásától a lengyel kis stabilizációig, illetve a kádári konszolidációig tartó időszakot is. Ez utóbbi szekció magyar előadója dr. Csikós Gábor, az ELTE Történettudományi Kutatóintézetének tudományos munkatársa volt. Vele beszélgetett Kulik Bence.
Nevezhetjük-e a Kádár korszaknak a második felét konszolidációnak, vagy ez a rendszernek az önképe, ami rákerült a társadalomra?
Itt a nagy kérdés a konszolidáció megszilárdulás, hogy minek a megszilárdulásáról beszélünk, és hogyha megnézzük, hogy mondjuk egy mennyire szűnnek meg a fegyveres harcok, nyilván ezek viszonylag hamar véget érnek, mennyire szilárdul meg maga a politikai rendszer, mennyire szilárdul meg a párt és a társadalom viszonya, illetve hogy a társadalomnak magának mennyire van egy megszilárdulás élménye, azzal, hogy kiszámíthatóvá válnak az életkeretek. Mi történészként nyilván múlttal foglalkozunk, és tudjuk a következményeket is, de én azt gondolom, hogy mindig fontos visszamenni a kor emberének tapasztalat horizontjába, illetve emlékeire. Tehát ez a generáció azért, aki 56-ban érintett, 60-as években, mondjuk egy 60-as években 40 éves ember is már megtapasztalta a II. Világháborút, 56-os forradalmat, tehát hogy itt nagy társadalmi kataklizmák után következik egy valóban kiszámíthatóbb rendszer, de azért azt is lehet látni, hogy a társadalom szempontjából ez nem annyira konszolidáció, hogy sokkal inkább belátás, hogy ez a rendszer fog fennmaradni, és sokkal inkább arról szól, hogy megpróbálnak az emberek ebben a keretrendszerben élni, és egy példa erre, hogy még a TSZ-ben nagyon nehezen lépnek be az emberek, sokat rákényszerítenek a kollektivizálás során az 50-es évek végén, viszont nagyon izgalmas, hogy a 60-as évek elején sokan megpróbálnak kilépni, és megpróbálnak újra kezdeni a magángazdálkodást, mert a belépéskor, a belépési nyilatkozatban az szerepel, hogy 3 év múlva ezt újra lehet tárgyalni, de akkor már nagyon keveseket engednek ki. Hogy a 60-as évek közepétől azért ezt elfogadják társadalmi leállításként, ebben a világban kell élnünk, kell megküzdenünk az életünkkel, különböző helyzetekkel.
Hogyan nézett ki a lengyel rendszerrel összevetve ez a legvidámabb barak?
A kollektivizálás abban marad, Jugoszlávia a másik ilyen terület még, ahol abban marad a kollektivizálás, és megmarad a magángazdálkodás, mellette ott is van természetesen termelőszövetkezet és van állami gazdaság. Azért azt lehet látni, hogy a lengyel állam is, illetve minden szocialista állam igyekszik olyan feltételeket teremteni, ami révén érdekelté teszi a parasztokat, hogy belépjenek. Ugye alulkutatott téma például az egészségügy vizsgálat, az egészségügy ellátása, vagy akár mondjuk a modern, tehát ez nem szocialista jellegzet, részletesebb, mint a rákbetegségeknek a terjedése, hogy ez mennyire érinti, ahol mondjuk nagyon fontos a prevenció, vagy a korai szűrés, vagy a korai kezelés, és hogy ez mennyiben súlyosbodik el mondjuk egy paraszti közegben, ahol az egészségügyhöz nehezebben férnek hozzá. A kádárkorszaknak valóban van egy ilyen, olyan szempontból egy ilyen pozitív képe, vannak olyanok, amik ha más szocialista országokkal összevetjük, akkor valóban működőképesebbnek tűnik, hogy ilyen például az élelmiszerellátás, tehát hogy itt nincs jegyrendszer, árubőség van, akár Romániával összevetve, akár Lengyelországgal. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne kutatni azt, hogy a magyar családok, a magyar emberek milyen áldozatokat hoztak ezért, és itt akár a túlmunka, látni ez nagyon izgalmas a 70-es évektől, hogy a városi ember nagyon sokat túlórázik, a vidéken pedig nagyon általános, de akár ez a városoknál is, a vidéki rokonok kapcsán, vagy az ingázók esetében, akik vidéken van háztáji földjük, hogy ez a háztáji munka, ami egy ilyen nagyon-nagyon meghatározó és sok túlmunkával, de elérhető egy anyagi gyarapodás, viszont ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez azért néha, vagy akár mai szemmel is a kádárkornak van egy ilyen nosztalgiája, hogy itt mindenki kapott lakást, kiszámítható élet volt, ami nagyon izgalmas például lengyel kollégákkal beszélgetve, hogy amíg Lengyelországban, akár a szocializmusban is ez egy benyomás, hogy sokkal több szabadidejük volt akár mondjuk értelmiségieknek, tanítóknak, egészségügyi dolgozóknak, Magyarországon azt lehet látni, hogy sokan ők is túlmunkát vállalnak, és hogy Magyarországon ez a fajta ilyen önkizsákmányoló hozzáállás, ez nagyon-nagyon erős lesz, ami azért megmutatkozik a mentális egészségben, megmutatkoznak alkoholizmus adatokban, öngyilkosságban, és amit szeretnék mondani, hogy ez nem egy ilyen, hogy szoktuk ezt, hogy hát utólag visszavetítjük azt, hogy hú, milyen rossz volt ez a kádárkorszak, ezt azt lehet látni, hogy azért ezt ők maguk is érzékelték, és a 70-es évek végétől, és ez például a rendszer pozitívumaként írnám fel, mint kommunista országok közül valószínűleg egyetleniként elindul egy nagy projekt ennek a devienciáknak a feltárására, és lesznek empirikus adatok arra, hogy Kopmáriáék kutatása például, hogy nagyon sok neurotikus van, az alkoholisták vizsgálata, öngyilkosságok, vagy ami nem annyira volt jellemző a magyar társadalom, sosem jellemző annyira, a bűnelkövetés, a deviancia, amely kívülre irányul, hogy a magyar társadalomra mindig hagyományosan erősebb ez a befelé önpusztító deviancia.
Azért 56 az megjelent a lengyel közbeszédben, belekerült a Zeitgeistba, volt is szolidaritás a lengyelek részéről, és aztán egy pár évtized múlva, amikor a sztrájkok kitörtek, addigra ez a gulyás kommunizmus az így feloldotta ezt a fajta barátságot és szolidaritást?
Én azért azt látom, hogy a magyar társadalomnak a története azért azt mutatja, hogy itt nagyon sok kataklizma volt a 20. században, és azért 56-ban még szintén van még egy ilyen erő, ami azt mutatja, hogy szolidaritást mutatunk. Igen, ez egy nagy kérdés, a csehszlovákiai bevonulás, ami egy ilyen izgalmas kérdés, hogy a táncdalfesztivállal egy időben, nem tudom, nyel az Illés együttes, és akkor bevonulnak a tankok, tehát hogy ez a fajta, egyszer ez egy modern élhető világ, és másrésztről meg itt van ennek a realitása. Vannak olyan események, tehát hogy én azt gondolom, hogy előhívható a magyar társadalomból a szolidaritás, és azért sok történelmi esemény ezt megmutatja, akár 1989-re gondolok itt akár mondjuk a Falle döntés, vagy itt a német család egyesítések kapcsán, de ugyanezt mondhatnám az Ukrajnából érkező menekülteket, ezért a magyar társadalomban volt egy összefogás, hogy őket segíteni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a krízis ezt előhozza, az más kérdés, hogy szerintem mi magyarok nagyon kritikusak vagyunk egyrészt saját magunkkal, másrészt meg azért a 20. századnak egy nagy társadalmi tapasztalata, és én nekem ez a fixa ideám, és mindenkit erre biztatok, és akkor most kérdezem a nyilvánosságot, hogy családfát kutasson, és kérdezze meg az idős rokonokat, hogy élt a család, mert hogy fog sok olyan történettel találkozni, amikor ezek az emberek nagyon nehéz helyzetbe kerültek, a kádárkorszakra gondolok, akár mondjuk a származás alapján való 63-ba törlik el a származás szerint iskoláztatás egyetemi felvételit, azért itt azt lehet látni, hogy családok vannak fenyegetve, és egyszerűen egy jobb stratégia van, ami arról szól, hogy ne foglalkozzon az ember politikával, fonuljon vissza a magánélet területére. Zsillezolet szeretném ez idézni, egy nagyon izgalmas könyv, és nem ajánlom, egy önhit története. Van egy része, amiben azt írja Magyarországról a kádárkorszakról, hogy itt két tévhite van az embereknek, a politikusoknak az a tévhite, hogy minden részletében tudják kontrollálni az egyének életét, az egyéneknek, a társadalomnak meg az az élménye, hogy meg tud teremteni egy kis időre, egy teljesen biztos zugot, ahova nem fog belépni a politika, és hogy ez mind a kettő illúzió, Zsille szerint, és én is hajlok erre, hogy mind a kettő illúzió.
Kis stabilizáció és kádár konszolidáció. A korszak ellentmondásairól Csikós Gáborral, az ELTE Történettudományi Kutatóintézetének tudományos munkatársával, Kulik Bence beszélgetett. Thank you. Tőkés László egy közülünk, egy a 15 millió közül, ugyanakkor több is nálunk. Tőkés László 1989. decemberében nyíltan fellázadt a román kommunista rendszer ellen, és ez a lázadás indította el a Ceausescu rendszer megdöntését. Ő akkor az életét kockáztatta a temesvári magyar református közösségért és az egész erdélyi magyarságért. Felföldi Zoltán, a lakiteleki faluszépítő egyesület elnöke, a 20. század Petőfi Sándorának nevezte a református püspököt, aki akkor is vállalta volna a sorsát, ha az a halál. Temesvár hősének a lakiteleki Hungarikum ligetben emeltek szobrot a trianoni tragédia évfordulóján, Molnár H. Boglárka összeállítása.
Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára trianoni emléknapot szerveztek a lakiteleki Hungarikum ligetben. A rendezvény fénypontja Tőkés László református lelkész bronzmellszobrának leleplezése volt. Kókai Géza, lakitelek református lelkésze elmondta, a Kolozsváron született Tőkés László jelenleg 74 éves.
1989-ben az állami és az egyházi hatóságok pert indítottak ellene, megfosztották szószékétől és száműzték Temesvárról. Ennek a felsőbb utasításnak nem lehetett engedelmeskedni. Ellenállását a presbitériuma támogatta. A hatalmi akarattal való szembeszegülés vezetett a forradalomhoz. Nyilván érezzük ennek súlyát. Azt gondolom, érezte ezt a Királyhágó melléki református egyházkerület is, melynek püspöki szolgálatába lépett, választották 1990-ben, és ezt a tisztet 2009-ig, mintegy 19 esztendőn keresztül el is látta. Bizonyosan arról is szó esik a mai napon, hogyan állt az erdélyi magyarság, de mondhatom azt, hogy az elszakított területeken élő magyarság érdekeinek képviseletébe, védelmébe, hogyan lett az erdélyi autonómia törekvések szószólója.
Az 1989-es romániai forradalomban vállalt szerepe miatt a legismertebb. Az egyházi állapotokat és a romániai falurombolást folyamatosan bírálta. Emiatt az állami és egyházi hatóságok pert indítottak ellene, és száműzni akarták. Tőkés László nem engedelmeskedett a felsőbb utasításnak, így a román titkos rendőrség embereinek kellett érte kivonulniuk Temesvárra. Egyházának tagjai viszont körbeállták a lelkészi hivatalt és házat, ezzel megpróbálva megakadályozni a hatóságot. Ez a jelenet a rendszer ellenesség egyik jelképeként vonult be a történelembe. A hatalom embereinek végül sikerült betörni a templomba, ahol előbb megverték Tőkés Lászlót és várandós feleségét, majd elszállították. A népfelkelést viszont már nem lehetett megakadályozni, és pár nappal később Nikolaj Ceausescu diktátort és feleségét rögtön ítélő bíróság elé állították, majd kivégezték. Felföldi Zoltán, a lakiteleki faluszépítő egyesület elnöke a rendezvényen kiemelte, Tőkés László az erdélyi magyarságért a saját életét kockáztatta 1989-ben.
Tőkés László egy közülünk. Egy a 15 millió közül, aki ugyanúgy csápol a koncerteken, mint mi, akinek ugyanúgy vannak jó napjai, meg rossz napjai, mint nekünk, akinek ugyanúgy van bánata és öröme, mint nekünk, és akinek ugyanúgy vannak erényei és hibái, mint nekünk. Ezért persze még nem jár szobor. De Tőkés László nem csak egy közülünk, hanem Tőkés László több is nálunk, és itt jön a képbe Temesvár. Ő sosem rejtette véka alá a román kommunista rendszerrel szembeni véleményét, de 1989. decemberében, amikor a román kommunista államhatalom a kollaboráns egyházi vezetéssel karöltve ki akarta lakoltatni, akkor nyíltan fellázadt a rendszer ellen, és ellenállt. És ez az ellenállás indította el azt a felkelést, ami az addig megdönthetetlennek hitt Ceausescu rendszert megdöntötte. Utólag persze minden egyszerűnek, meg egyértelműnek tűnik, de ott és akkor Tőkés László az életével játszott. Az életét kockáztatta a temesvári magyar református közösségért és az egész erdélyi magyarságért. Tőkés László tehát lázadó. Egy kicsit olyan, mint Petőfi Sándor, aki elindította 1848-49-et. Nézzenek rá, most persze nem látják merül, de majd nézzenek rá. Ha Petőfi Sándor nem hal meg valahol Héjasfalva és Fehéregyháza között a csatamezőn, akkor körülbelül így nézhetett volna ki az 1890-es évek második felében egy március 15-i ünnepségem. Ha pedig a sors azt mérte volna rá, hogy meghal fiatalon, mint Petőfi Sándor, akkor azt vállalta volna. Tőkés László a 20. század Petőfi Sándora. Nem mellesleg tanulhatunk is tőle. Tanulhatjuk az okos lázadást. Ugyanis nem mindegy, hogy hogyan lázadunk. Ha nem okosan lázadunk, akkor a lázadásunkkal éppen azt a közösséget sodorhatjuk bajba, amelynek az érdekében lázadunk.
A Nemzeti Fórum elnöke Lezsák Sándor kiemelte, minden szobornak története van, és Tőkés László méltó módon csatlakozik olyan személyekhez, mint Puskás Ferenc, Gárdonyi Géza, Keleti Ágnes, Pelé, II. János Pál pápa, és még lehetne sorolni, akiknek még akkor állítottak szobrot, amikor éltek. De ilyen volt Gyarmati Dezső is, akinek jelenlétében állítottak szobrot 80. születésnapjára 2007-ben a Népfőiskola bejáratánál.
Amikor 86-ban Temesvága került, egyre élénkebb, meg voltak a megszólalásai, és eljött 1989. december 15-e, amikor megjelent a hatóság kilakoltatási parancsal, a református püspök hozzájárulásával, soha ne felejtsük el azért ezt, de a hívők, magyarok, románok körbevették, és nem engedték, hogy végrehajtsák a kitelepítést. Másnap 16-án, az én ismereteim szerint, négy férfi ember ebből a tömegből bement a főtérre, megállították a villamost, és elkezdtek kommunista ellenes, Ceausescu ellenes jelszavakat skandálni. És visszhangzott a tér hamarosan. 17-én pedig kiadták a sortüzet, és iszonyú öldöklés kezdődött ott a téren, és ezt kihasználva mentek a püspök úr lakására, és kirángatták onnan vágandós feleségével együtt, és megverték őket, és így vitték Szilágy menyhére. Közben 146-ra bővült a kocsisor, megállítottak bennünket, és akkor már fiatalok, Timisoara, Tőkés, Vivát, népmesei hős lett.
Lezsák Sándor beszéde végén hangsúlyozta, az ilyen életművek miatt mondható el, hogy Trianon, amely Lezsák Sándor szerint egy nemzetgyilkossági kísérlet volt, csak kísérlet maradt.
Tőkés László szobrot avattak a lakiteleki Hungarikumligetben. Molnár H. Boglárka összeállítása hangzott el. Thank you. Fél hét van, rövid hírekkel folytatódik a vasárnapi újság. A mikrofonnál Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Demeti Imea nevében is. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelezte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Váratlan eseménnyel zárul 14. Leó pápa spanyolországi útja. A pápai különgépen műszaki hiba lépett fel, a javításra tett kísérletek pedig nem jártak sikerrel, így a katolikus egyházfőnek el kellett hagynia a repülőt. A helyzetet végül Fülöp spanyol király oldotta meg, aki felajánlotta magárepülőgépét Leó pápának. Ismeretlen fegyveresek meggyilkolták egy dél-mexikói település polgármesterét. Az indíték egyelőre nem ismert, az elkövetőket nagy erőkkel keresik. Az országban nem ritkák a politikusok elleni támadások, amelyeket szervezett bűnözői csoportok követnek el. Az elmúlt 20 évben csaknem 100 polgármester gyilkoltak meg Mexikóban. Idehaza átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez. Egyebek mellett láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. Az épület belsejében ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel, délelőtt elszórtan, majd délutántól egyre több felé eleredhet az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megérénkül helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok várható. A Dél-Dunántúlon erős UV-sugárzásra kell készülni.
A vasárnapi újság műsorvezetője Halász Zsuzsa.
Inside Tagesschau, azaz Tagesschau belülről címmel tavaly jelent meg Alexander Teske német újságíró könyve, amelyet a szerző azóta számos nemzetközi szakmai fórumon ismertetett. Legutóbb a Magyar-Német Intézet rendezvényének vendégeként adott elő, ahol egyebek mellett a hírszerkesztőségek strukturális felépítéséről beszélt, azaz a vezető újságírók és egyáltalán az újságírás politikai befolyásoltságáról, hogy miként születnek a hírek és kidönt a megjelenő témákról. Szólt arról is, hogy bizonyos kérdésekben a szerkesztők hogyan áldozzák fel a szakértőket és a szakértelmet a minél gyorsabb hírközlés oltárán. Alexander Teske maga is 6 éven át vett részt a német regionális közszolgálati televízió, az ARD legfontosabb és legnézettebb hírműsora a Tagesschau szerkesztésében. A szóban forgó kötet a kulisszák mögé kalauzol bennünket, azt mutatja meg, amit a képernyőn nem láthatunk. A német újságíróval Horváth Ágnes készített interjút.
Herr Teske, Sie sind ja auch schon. Teske úr, ő 6 évig a Tagesschau-nál dolgozott, most már szabadúszó újságíró. Miért érezte úgy, hogy írnia kell arról, hogy hogyan állítják össze a híreket a német közszolgálati televíziónál?
Ich wollte eigentlich immer Schriftsteller werden.
Mindig is író akartam lenni. Több újságnál is dolgoztam, végül a televíziónál kötöttem ki. De felmondtam az ARD-nél, és most újra szabadúszó szerző vagyok. Arról akartam könyvet írni, hogy hogyan működik a média, mert úgy éreztem, hogy nagy a tudatlanság ezen a téren. Engem mindig támadtak, még a barátaim és a családom is, mert ott dolgoztam, védtem. Persze a szerkesztőségen belül vitatkoztam, mert gyakran nem értettem egyet azzal, ami kiment, vagy amiről nem szóltunk, de az elmúlt 2 évben, miután elemeztem a dolgokat, sokkal kritikusabb lettem, mint amilyen ott voltam.
Miért? Milyen tendenciákat látott?
Ami engem zavart, az a bulvárosodás, mert ugye a nézettségi adatok és az internetes kattintásszám számítanak. A Tagesschau a legnézettebb műsor, 40%-os a nézettségi aránya, vagyis ha 10 embernek be van kapcsolva a tévéje, 4 a Tagesschau-t nézi. Nagy felelősség tehát, hogy mi hangzik el, és a feladat elsősorban az informálás, a tájékoztatás, nem a nézettség növelése. A kultúrának is helyet kellene kapnia, de egyre kisebb a szerepe. A műsorok nagyon felszínesek lettek. lettek, sokat tudósítanak a sportról, a királyi udvari eseményekről, a tűzesetekről, olyan dolgokról, amelyeknek nincs valódi súlya, vagy egy hét múlva már el is felejtjük.
Nagyon-nagyon kevés, kemény politikai hír van, ami szerintem hiba. Én is felelős voltam például a szakértők kiválasztásáért, és ha valaki túlságosan eltért a véleményi spektrumtól, például Ukrajnával, a migrációval, a koronavírus időszakát érintő intézkedésekkel kapcsolatban, akkor nem hívták meg. Megfigyeltem, ami számomra jelentős, mert én is kelet-német területről származom, hogy a kelet-németországi megközelítésekkel, problémákkal nem foglalkoznak a Hamburgban gyártott Tagesschau-ban, hiszen alig vannak ott kelet-német munkatársak, vezetők pedig egyáltalán nincsenek. Azt mondják, a kelet nem értette meg a demokráciát, ezért szavaztak ott sokan az AfD-re. Hamburgban nem értik a valódi okokat.
Arra utal, hogy például a Tagesschau-ban vagy az ARD műsoraiban az AfD képviselői nem kaptak szót, vagy csak nagyon ritkán?
Pontosan. Célzottan rákerestem, és egyetlen párt sem jelent meg annyira ritkán, mint az AfD, és ha mégis, akkor csak botrányokkal kapcsolatban, vagy negatív előjellel. A migráció témáján kívül más tartalmi álláspontokat sem ismerhettek meg a nézők az AfD részéről. Például, hogy mit gondol a lakhatás krízisről, vagy hogy hogyan lehetne fellendíteni a gazdaságot, mi okozza az energiaválságot. Mindez pedig azt jelenti, hogy a választó nem ismerheti meg a teljes politikai palettát. Az AfD-ről szóló összes riport 81%-a negatív. Persze ez összefügg azzal is, hogy maguk a közszolgálati műsorok szerkesztői hogyan gondolkodnak. Hiszen a legtöbben egy viszonylag kis pártot, a zöldeket támogatják.
Nem naivitás az gondolni, hogy létezik tényleg objektív újságírás? Mit gondol, vannak pártatlan, valóban független médiumok?
Ez abszolút jogos kérdés, szerintem nincs teljes objektivitás. Éppen ezért fontos, hogy kik dolgoznak a közszolgálati csatornáknál, hogy a lehető legkiegyensúlyozottabb legyen a kép.
Jó, ha képviselve vannak a vidékiek, vagy a fogyatékkal élők is. Németország egy olyan ország, ahol nagyon sok a bevándorló, de például ők sincsenek képviselve a médiában. Bár természetesen van médiatörvény, ami kötelez a kiegyensúlyozottságra, ezt figyelmen kívül hagyják. Az indoklás az, hogy a közszolgálati műsorszolgáltató a demokrácia őrzője, és az AfD nem demokratikus párt, ezért nem kell szerepelnie a műsorokban. Ezt nagyon problémásnak tartom, és úgy láttam, ez csak segítette az AfD egyre erősebbé válását.
Tehát azt mondja, hogy a médiatörvényt figyelmen kívül hagyják, vagyis nem lenne megoldás, hogyha újabb törvényeket fogalmaznának meg. De mit lehet akkor tenni?
Ez nagyon összetett és bonyolult kérdés. Igaz, hogy sok európai országban kritika éli a közszolgálati műsorszolgáltatás, de vannak azért jó példák. Szívesen nézem például a Dán TV adását, ahol a vélemény nyilvánítás sokkal szélesebb körű, vitatható személyiségeket is meghívnak, és ezért nő is az elfogadottsága a műsoroknak a lakosság körében. Németországban a vezetői pozíciókat nem hirdetik meg. Például a Tagesschau-ban egyáltalán nem ismerjük a döntéshozókat. Velük nyilvánosan sem lehet kommunikálni. Nagy ország vagyunk, szövetségi felépítésű, és fontos lenne, hogy Dél-Németországból vagy Kelet-Németországból is bevonjanak döntéshozókat. Az ellenőrzés a műsorszolgáltatási tanácsokon keresztül történik, és ott nagyon sok a politikus, akik gyakran azt sem értik, miről döntenek. Fogalmuk sincs a médiáról, és gyakran nagyon idősek is, pedig ma már sok minden a közösségi médiáról is szól. Ez nagyon-nagyon fontos terület.
A közösségi médiát említi, és épp erről akartam kérdezni. Látjuk, hogy milyen erős fegyver lehet a média politika kezében, és nem elsősorban a televízió vagy a rádió révén, hanem ma már a közösségi médián keresztül. Tudjuk ezt még befolyásolni? Mit gondol, tényleg sokkal szabadabb és sokoldalúbb lesz a közvetítés azáltal, hogy az interneten minden vélemény megjelenhet, illetve az algoritmusok szelektálnak? Vagy mindez inkább veszélyes fegyverré válik, mivel nem történik mondjuk szakértői szűrés vagy a beszélgetés irányítása?
Úgy gondolom, hogy a hallgatók, a nézők és a felhasználók érett polgárok, intelligensek és képesek véleményt formálni. A média revolúciók idején a hatalom birtokosai mindig is kritikusok voltak. Úgy vélem, hogy ebben az egész hamis hírek, gyűlölet és huszítás körüli diskurzusban persze van igazság, de abszolút értelemben nem igaz. Természetesen a Metával és az összes nagyvállalattal foglalkozni kell. Nyilvánosságra kell hozni az algoritmusokat, változtatásokat kell elérni,
elérni, hogy demokratikusabbá váljon a rendszer. De jó, hogy ma már nézőként ellenőrizni tudom a híreket. 30 évvel ezelőtt hinni kellett abban, amit láttam. Most megnézhetem a külföldi híroldalakat, és lefordíthatom őket a mesterséges intelligenciával. A hibák most sokkal gyorsabban feltűnnek. Ezért alapvetően nagyon-nagyon jó fejleménynek tartom, hogy a digitális világban jobban hozzáférhetővé válik az információ. Mindenki maga is közvetíthet, podcastet készíthet, vagy blogot írhat. Természetesen sok hülyeség is van, de szerintem az emberek intelligensek, és végül a minőség fog érvényesülni.
Ebben talán igaza van, de az algoritmusok mögött is rejtőzik valaki. Hiába ír például egy nagyon megalapozott véleményt valamiről, talán soha nem jut el a nézőkhöz vagy az olvasókhoz, ha az algoritmusok nem akarják.
Ez igaz, és ezt mi is észrevettük. Nekem is van most egy podcastem, amely média témákkal foglalkozik. Ha polarizálunk, akkor nagyobb sikert aratunk, mintha tárgyilagosan, higgadtan elemzünk egy témát. Mégis úgy gondolom, hogy nincs más alternatíva. Mi lehet az alternatíva? Nyilvánosságra kell hozni az algoritmusokat. Be is kell avatkozni. Úgy gondolom, ez egy kétélő kard. Például az AfD nagyon célzottan tért át a közösségi média. A politikusaik sztárok a TikTokon, mert a közszolgálati médiában nem szerepelhettek.
Azt mondta, médiaforradalmat élünk át. Milyen szerep juthat majd a közszolgálati csatornáknak?
Azt hiszem, a közszolgálati műsorszolgáltatók és a politika is attól tart, hogy az újságírók és a médiavállalatok már nem lesznek kapujörök. Régen azok voltak. Amit a Tagesschau nem sugárzott, arról a németek nem tudtak. De ennek vége. Úgy gondolom, a fejlődés abba az irányba halad, hogy az egyes márkák veszítenek jelentőségükből. Németországban mindig a Spiegelt, az Süddeutsche Zeitungot olvasták, de ezeknek egyre kisebb a súlyuk, és egyes újságírók lesznek azok, akik befolyással bírnak majd. Már most is vannak nagyon befolyásos podcastek. Németországban például van egy inkább konzervatív podcaster, Bernd Berndt, aki meghívott egy igen vitatott AfD politikust, Björn Höckét, és pár nap alatt 5 millióan nézték meg. De van baloldali podcaster is. Matze Hilscher, azaz a Hotel Matze, aki szintén nagyon-nagyon széles közönséget ér el, mert 3 órás hosszú beszélgetések alatt enged valóban megismerni valakit. Ilyesmiért közszolgálati médiában nem létezik. És láthatóan az embereket ez is érdekli. Ha túlságosan elfogult vagy túlzottan egy irányvonalra koncentrálsz, akkor a közönség is így fog értékelni. Az idősebb újságírók, mint én, azt mondják, hogy semlegesen kell tudósítani, elmondani, mi van, és a néző majd kialakítja a saját véleményét. A fiatal újságírók azonban aktivisták, és azt mondják, hogy a saját politikai álláspontomnak is meg kell jelennie az újságírói munkámban. Én ezt nem tartom jónak. Szerintem nem szervezhetek tüntetéseket úgy, hogy azután tudósítok is róluk.
Mit gondol, 10 év múlva létezni fog még a CDF és az ARD televízió?
Amikor én kezdtem már, akkor is azt mondták, hogy mindez kihal. De az analóg televíziózás még nem szűnt meg. Tehát ez egy lassú folyamat. De sajnos azt hiszem, ez hamarosan megtörténik. A gyerekeim már nem is tudják, hogyan működik a tévé. Nem is streamelnek, csak a közösségi médiában mozognak. Ez így van. Ha tetszik nekünk, ha nem. És ezzel kell kezdenünk valamit.
A hírműsorokban megjelenő anomáliákról, a média jövőjéről és Inside Tagesschau című kötetéről Alexander Teske német újságíróval Horváth Ágnes beszélgetett. 7 éve egy magyar orvoscsoport világszenzációnak számító operációt hajtott végre egy forradalmian új, háromdimenziós műtéti technikával. Sikeresen választotta szét a fejüknél összenőtt bangladesi ikreket, rabiát és rukaját. A csapat kulcs szereplői azóta szétváltak, és mára már perben állnak egymással, sőt, etikai és büntető eljárás is indult. A történet fontos szereplője Szász János filmrendező, akit a dr. Pataki Gergely plasztikai sebész és dr. Csókai András idegsebész által létrehozott cselekvés a kiszolgáltatottakért alapítvány kért fel, hogy rögzítse a misszió budapesti és dakkai történéseit, így magát a műtétet is. A rendező azt kérte, hogy az akkor 14 éves fia is velük tarthasson Bangladesbe. A felvételek elkészültek, ám sohasem kerültek az alapítvány tulajdonába. 2020-ban ismeretlen személy pedig rendőrségi feljelentést tett tiltott adatszerzés büntettének, valamint kiskorú veszélyeztetése büntettének gyanújával Szász János ellen. A rendező fia ugyanis feltett a közösségi oldalára egy olyan fotót, amelyen a dakkai katonai kórházban a plafonkamera által készített felvételeket próbálja megszerezni egy ismeretlen személy. A 6 éve húzódó ügyben a héten elsőfokú ítéletet hirdetett a bíróság. A tárgyalóteremben kollégánk Horváth Katalin is jelen volt.
A BTK 422. szakasz első bekezdésének
A helyszín a Buda környéki járásbíróság, ahol elsőfokon ítéletet hirdetett a bíró, információs rendszer vagy adat megsértése büntette és más bűncselekmények miatt, ami Szász János rendező és fia, valamint az operatőr ellen indult. 2019-ben ők is elutaztak a magyar orvoscsoporttal Dakkába, hogy filmre vegyék a fejüknél összenőtt bangladesi sziámékre szétválasztását. A missziót a cselekvés a kiszolgáltatottakért alapítvány vezette, és abban állapodtak meg, hogy a forgatott filmet Szász János átadja az alapítványnak. Ám ez nem történt meg. Az éveken át tartó vita végül vádemelésig, majd büntető eljárásig fajult Szász János filmrendezővel szemben. Ám a bíróság most a bangladesi tartózkodásuk egy sajátos epizódja után hirdetett ítéletet. A dakkai katonai kórház műtőjében a mennyezeti kamerarendszer a beavatkozásról folyamatosan felvételeket készített, amelyeket automatikusan egy merev lemezre mentett és 15 napig tárolt. Ehhez csak az arra felhatalmazott technikai személyzetnek volt hozzáférési joga. Ám Szász János és az akkor 14 éves fia, valamint az operatőr kibontották az érintett helyiség álmenyezetét, és kicserélték a műtét felvételét is tartalmazó merev lemezt egy másik adattároló egységre. Erről fényképfelvételt is készített valaki, ami kikerült az internetre. A bíróság bűncselekmény és bizonyítottság hiányában a tiltott adatszerzés büntetének vádja alól felmentette Szász Jánost. A rendezővel az ítélethirdetés után beszélgettem.
Mi nem vettünk el semmit, hiszen teljesen világosan elmondja az ítélet, hogy semmit nem vettünk
el. De akkor letöltötték a felvételt?
Teljesen világosan elmondja az ítélet, hogy nem is töltöttünk le. Az ítélet egy dolgot mond, az, hogy szándékukban állt, nem többet, és az összes letöltötték, elrabolták, ellopták, átmásolták. Azt mind a bírónő száfolta az ítéletet. Tehát azt, hogy kinyitották, ők azért kapták ezt a gyakorlatilag legenyhébb büntetést.
Végül is, amit önök készítettek, az nyilván az orvostudománynak értékes felvétel lenne.
Én azt gondolom, hogy a dolog nem állít meg, és így el nekem, ugye? Tehát van emberség. Ugye volt egy pont, amikor felajánlottuk az összes orvosnak, mindenkinek ingyen.
Tehát, hogy nem csak a magyar orvosok, hanem mindenki. A bangladesi orvosok is megnézzék?
Mindenki, nem az, hogy megnézzék, hanem használják. Ebbe az alapítvány nem ment bele, hogy odaadjuk az összes orvosnak. És természetesen nem akartuk, hogy további, hogy mondjam, hogy még az összes orvost is bepereljék.
Mi lesz ezekkel a felvételekkel, amelyeket 7 éve készített Bangladesben?
Na most föltett egy olyan kérdést nekem, amit én is fölteszek magamnak, ami azt jelenti, hogy még nem tudom, de elgondolkodásra késztett feltétlenül.
A bíróság ítélet után mire számít a cselekvés a kiszolgáltatottakért alapítvány Pataki Gergely misszióvezető?
Arra számítunk, hogy Szász János filmrendező, akit az alapítvány hívott meg ebbe a misszióba, hogy vegye föl az orvosi dokumentációt, és később esetleg az alapítvány beleegyezésével ebből esetleg egy dokumentumfilm is készülhet. Arra számítunk, hogy ezeket az adatokat, ezeket a videófelvételeket, amelyek nagyon fontosak az orvosi munkánkhoz, vissza fogjuk kapni. Ezeket a felvételeket, amelyek egy része Magyarországon készült, a saját pácienseinkről, orvosainkról, Szász János filmrendező nem adta át a mai napig az alapítványnak. A felvételek egy részét, amit kint készített, szintén nem adta át az alapítványnak.
A bíróság viszont ezt most nem vizsgálta, hanem azt, hogy a műtőben volt egy adathordozó, ami éppen a bangladesi kórházé, és eltulajdonították. Ön honnan szerzett tudomást arról, hogy eltűnt ez az adathordozó?
A bíróság azt állapította meg, hogy tiltott adatszerzésre történt kísérlet. Valóban fölmásztak, ahogy ebben a kardinális, ominózus Instagram fotóban látszik, valóban felmásztak oda.
Mert hogy le is fényképezték, adatokat, és fölrakták.
Fényképezték, és föl is rakták. Lehet, hogy véletlenül tette föl az elkövető, és ez ugye egy büntetendő cselekmény. A katonai kórház természetesen ezeket az adatokat is keresi, szeretnénk látni, hogy ezzel mi a helyzet, de ennél sokkal bővebb a köre azoknak az adatoknak, filmeknek, felvételeknek, amelyet Szász János nem adott át.
Hogyha ezt a filmet az orvosi szakma látná, mennyire vinni előbbre a tudományos sikert?
Azokat tudnánk megvizsgálni, amelyek hasonló műtéteknél segíthetik a jövő orvosait abban, hogy még jobb kimenetellel végezhessék el ezeket a műtéteket. A technikai újdonságainkról szóló filmfelvételek hiányoznak ugye részben. Tehát ezek nagyon segítenék nem csak a mi jövőbeni munkánkat, az alapítvány munkáját, hanem a jövő orvosainak a munkásságát is.
Ön gyakori kapcsolatot tart a bangladesi ékrek szüleivel. Hogy vannak most a gyerekek? Mert beszéljünk róluk is.
Ez a legfontosabb ebben a történetben. A gyerekek, a bangladesi magyar orvosi kapcsolatrendszer, a kis Rabeja, aki hamarosan 10 éves lesz, nagyon jól van, jól sportol, 65 fős osztályában a harmadik legjobb tanuló, bangla, angol nyelvbe, matematikába pedig a legjobb. A kis Rukaja pedig egy halmozottan sérült kislány lett, az állapota az utóbbi időben keveset változik. A Petőintézet egy Semmelweis Egyetem segítségével egy hosszas rehabilitáción esett át, és hamarosan újra kint vagyunk, és a rehabilitációt megpróbáljuk folytatni, azt, amit a távolétünkben a bangladesi orvosok folytatnak. Azóta született egy kis testvérük, egy kisfiú, és örülnek, mert a kisfiú teljesen egészséges.
Első fokon tehát Szász János filmrendezőt minden vádpont alól felmentették. A másik két vádlottat, köztük Szász János fiát társtettesként elkövetett tiltott adatszerzés büntettének kísérletében elmarasztalta a bíróság. Lélektől lélekig Bogárti Szabó István református püspök gondolatai.
Ha elesik valaki, nem kele föl. Ha helytelen útra tér, nem fordul-e vissza. Miért tért tévútra ez a nép, miért tévelyeg állandóan Jeruzsálem, miért ragaszkodik a családsághoz, s miért nem akar megtérni? Figyeltem, és hallottam, hogy nem őszintén beszélnek. Senki sem bánja gonoszságát, és nem mondja, mit tettem. Mindenki össze-vissza futkos, mint a csatában száguldozó lovak. Még a gólya is, az égen, tudja a költözése idejét, a gerlice, a fecske, és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie, csak az én népem nem ismeri az Úr törvényét. Hogyan mondhatjátok, bölcsek vagyunk, nálunk van az Úr tanítása? Hiszen hazugsággá tette ezt az írástudók hazugtolla. Szégyent vallottak a bölcsek, megrettentek, zavarba jöttek. Mit is ér a bölcsességük, ha megvetették az Úr igéjét? A legkisebbtől a legnagyobbig mindenki nyereséget hajház, a prófétától a papig mindenki elvetemült csaló. Népem romlását azzal gyógyítanák, hogy könnyelme mondogatják, békesség, békesség. Békességre várunk, de nem lesz semmi jó, a gyógyulás idejére, de jön a rettegés. Népem kiáltása hangzik messze földről, hát nincs az Úr a Sionon, nincs már ott királya. Elmúlt az aratás, véget ért a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Népem összetörése engem is összetört, gyászolok, rémület fogott el. Nincs balzsamolaj Gileádban, nincs ott orvos. Miért nem tudnak begyógyulni népemen a sebek? Jeremiás proféta könyvéből olvastam ezeket a sorokat, egymásra talál bennük a proféta fájdalma, az elesett nép kesergése, és, ami a döntő, Isten ígérete népe számára. Ez az utóbbi hordoz itt egy nagy titkot. Mi úgy tartjuk, hogy Isten dolga az, hogy kéréseinket teljesítse, és kérdéseinkre válaszoljon. Ő a nagy kozmikus terapeuta. Ez volna a kegyelem. Viszont ha Isten kérdez, mondják sokan, akkor ítél, számunkért. Kérdezni? Ez az ítélet. Lám most is jelzi, hogy pap, proféta és király, a szent, az éles látó és a vezér, és velük együtt a bölcs és az írástudó egyaránt hazugsággal gyógyítgatják a romlást. Békességcsinálónak tüntetik fel magukat, mint a néhai aranycsináló alkimisták. Békesség, ez a program. Holott nincs békesség. Jön a rettegés. Ebben a kuruzsló kurzusban kellene, akár kétségbe esetten is szót adnunk Istennek. Mutasson jelet, rakjon rendet. Véget ért a nyár, panaszkodunk, de nem szabadultunk meg. Hát, nincs itt Isten? És várjuk tőle a választ, de itt vagyok. Rend lesz, béke. Most azonban Isten kérdez, de kérdéseiben nem számon kérő ítélet van, hanem gyógyulás. Ha elesik valaki, nem kell föl. Ha helytelen útra tér, nem fordul vissza. Hát nincs balzsamolaj Gileádban, hát nincs ott orvos. S nem másnak, neked kell ezekre a kérdésekre felelned. Vajon ha elestél, fölkelsz-e? Ha a zsákutcába vezetted magadat, megfordulsz-e? Ha orvoslatra vársz, Krisztusra bízod-e magad? Jeremiás majd 3000 éve írta le ezeket, én sem először mondom utána. Mert Isten öröktől örökké mondja, s kérdezve mutatja, nála a gyógyulás.
Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
7 óra van, 2026. június 14-én vasárnap, a szerkesztő Horváth Ágnes nevében is jó reggelt kívánok. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Halász Zsuzsa. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most negyedórás hír összefoglalónk következik. A stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Titokban hozott volna létre menekülttábort az Orbán kormány, erről talált dokumentumokat Magyar Péter miniszterelnök.
Orbán Viktor maradt a Fidesz elnöke, ezúttal egy évre kapott megbízást.
Gyermekvasutasokat avattak Budapesten, mondjuk a részleteket. Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, jelentette ki Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint a kormányülésekről és a belügyminisztérium megbeszéléseiről készült emlékeztetők azt bizonyítják, hogy a Fidesz kormány menekülttábort akart létrehozni az osztrák határ mellett.
A kormányfő azt mondta, Orbán Viktor és kormánya 5 milliárd forint közpénzt szánt az eltitkolt migráns tábor felépítésére. Szerinte a vitnyédi tábor ügye legalább olyan súlyos, mint a kegyelmi botrány.
Belehazudtak minden magyar ember szemébe, belehazudtak a helyiek szemébe, belehazudtak a sajtó szemébe, belehazudtak a külföldi szomszédaink szemébe, mindenben.
Magyar Péter azt mondta, amíg ő a miniszterelnök, addig nem lesznek migráns táborok Magyarországon, és nem fognak illegális migránsokat beengedni. A kormányfő hozzátette, megtalálják a megoldást arra, hogy Magyarországnak ne kelljen megfizetnie a napi 1 millió eurós büntetést.
A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a migráns befogadó központ tervezett létrehozására.
Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték.
Ha végre akartuk volna hajtani, végrehajtottuk volna. Magyarországon ma azért nincs egyetlen migráns sem, mert nem engedtem be őket. És volt egy kormány, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte, és volt egy kormányzópárt, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte. És nem engedte meg, hogy beengedjünk akár egyetlen migráns, és bármilyen migráns tábort hozzunk létre.
Ez kevés lesz, így reagált Orbán Viktor mondataira Magyar Péter.
A kormányfő szerint az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekülttábort akartak létrehozni Magyarországon. Magyar Péter úgy fogalmazott, mindenkit átvertek, és Orbán Viktor személyesen döntött a menekülttábor létrehozásáról.
Azt tudom mondani a volt miniszterelnöknek, hogy ez kevés lesz, azt gondolom. Ez a bíróságon is kevés lenne, de a magyar emberek előtt pedig főleg kevés. Hogy nem a kérdésre válaszol. Azt hiszem, itt egész konkrét állítások hangzottak el, konkrét idézetek az ő ide alatt, az ő kormánya alatti kormányülésekből, ahol egyértelműen kiderül feketén-fehéren, hogy mindenkit átvertek, mindenkinek hazudtak, és Orbán Viktor személyesen is döntött arról, hogy migráns tábort épített az osztrák-magyar határ mellett Vitnyét Cseremajor településnél 5 milliárd forint közpénzből.
A Mi Hazánk alelnöke szerint a nyilvánosságra került információk alátámasztják, amire 2024-ben felhívták a figyelmet.
Apáti István a közösségi oldalán azt írta, amikor ez kiderült, kizárólag a Mi Hazánk és a nemzeti szervezetek tájékoztatták az embereket, és tüntetést is szerveztek a migráns tábor megépítése ellen. Hozzátette, bárki legyen kormányon, ha a migránsok betelepítésére készül, ugyanazzal az elszántsággal lépnek fel ellene, mint tették Vitnyéden.
Ismét Orbán Viktort választották meg a Fidesz elnökévé a párt tisztújító kongresszusán 729 szavazattal, ezúttal egy évre.
A pártelnök hangsúlyozta, a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A Fideszre és a KDNP-re pedig mindig is úgy gondolt, mint egy bajtársi közösségre, akik ezért a célért készek évtizedeket áldozni életükből.
Jöjjenek a fiatalok, 40-esek meg 30-asok, akik hajlandóak beletenni 30-40 évet az életükből a haza szolgálatába. Elnökként azért dolgozom majd, hogy ez minél hamarabb megtörténjen, és egy új nagy korszak kezdődhessen a Fidesz életében. Ezért kértem, hogy most csak egy évről döntsünk, csak egy évre adjatok meg bízást. becsületbeli ügynek tartottam, hogy a vereség után lemondjak, de ne álljak félre. Becsületbeli ügynek tartom, hogy a Fideszt rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adjam át a fiataloknak. És ezt a munkát el is fogom végezni.
Orbán Viktor túlszul ejtette a Fideszt, reagált a kormányfő a Fidesz kongresszusára. Magyar Péter szerint Orbán Viktor úgy beszélt, mint az MSZNP főtitkára, és ugyanoda löki a pártját is. Szerint Orbán Viktor megakadályoz mindenféle felelősségvállalást.
Varjú Lászlót választották elnöknek a Demokratikus Koalíció kongresszusán.
A tisztújító kongresszust azért kellett összehívni, mert április 12-én lemondott Dovrev Klára a DK elnöke és a párt teljes elnöksége. Az országgyűlési választáson a DK a szavazatok 1,1%-át szerezte meg.
Ismét Adorján Béla lett a Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke.
A pártelnök eredménynek nevezte, hogy a Jobbik az áprilisi parlamenti választáson 104 választókerületben tudott jelöltet állítani. Adorján Béla szerint a Jobbik a továbbiakban is határozottan nemzeti, szuverenista mozgalomként lesz jelen a hazai közéletben.
Kormánybiztosként folytatja a munkát Radnai Márka Tisza pártalelnöke, aki a Működő és Emberséges Magyarországért intézet létrehozását koordinálja.
Radnai Márka Facebook oldalán azt írta, olyan intézményt akar létrehozni, amely segít abban, hogy az emberek részei lehessenek a döntések előkészítésének. Feladatai közé tartozik majd az is, hogy javaslatokat készítsen a magyar emberek testi, lelki és gazdasági jólétét szolgáló intézkedésekről.
A független és objektív közmédia kialakítását célozza a Tisza párt javaslata, amely a médiatörvényt és a kapcsolódó jogszabályokat módosítaná, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
Tar Zoltán szerint a tervezet elősegíti az átlátható gazdálkodást és a kiegyensúlyozott tájékoztatást.
A módosítás teljesen újjászervezni a közszolgálati média működésének alapelveit. Megszüntetni az MTVA jelenlegi szerepét, és helyette létrehozni egy új, paritásos és szakmai összetételű felügyeleti szervet, a független közmédia testületet. Ebben egyenlő arányban képviselni magát a kormánypárti és az ellenzéki oldal, miközben helyet kapnának benne a média szakma független képviselői is. A javaslat külön választana egymástól a műsorszolgáltatást és a hírügynökségi feladatokat. A közmédia működését pedig átláthatóvá, ellenőrizhetővé és a társadalmi kontroll számára nyitottá tenni.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Még sohasem járt olyan közel a békéhez a világ, mint most, jelentette ki Pakisztán kormányfője, aki a háborús helyzetben közvetít Irán és az Egyesült Államok között, szerinte már ma aláírhatják az erről szóló szándéknyilatkozatot.
Az elmúlt napokban Washington is pozitívan értékelte a tárgyalásokat, Teherán pedig úgy vélekedett, hogy a megállapodás közel van, de ehhez még idő kell. Libanon helyzete az egyik visszatérő vitás kérdés. Irán leszögezte, csak akkor hajlandó aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Erről Abbas Araghchi külügyminiszter beszélt, aki szerint Izrael megpróbál a megállapodás útjába állni.
A jelenlegi megállapodás szerint a háború minden fronton véget érne, beleértve Libanont is. Soha nem feledkeztünk meg Libanonról, hiszen a Hezbollah mellettünk harcolt ebben a háborúban. A korábbi tűzszünet Libanonra is kiterjedt, függetlenül attól, hogy a cionisták ezt számos alkalommal megszegték.
Brüsszel holnap megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezetét Ukrajnával, ezt a bizottság elnöke jelentette be. Ursula von der Leyen szerint ezzel hatalmas lépést tesz előre az Unió.
A tárgyalások megkezdését Magyarország sem blokkolja. Ukrajna ugyanis vállalta a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a hivatalos uniós dokumentumokba is bekerültek Kijev vállalásai.
Az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a történelmi megállapodás végrehajtását, és a hivatalos uniós dokumentumba is bekerültek ezek. Magyarország hozzá tudott járulni ahhoz, hogy hétfőn, június 15-én sor kerülhessen az Európai Unió és Ukrajna között az első csatlakozási klaszter megnyitására.
Itt a krónika. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport. Tavaly a nyári hónapokban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti repülőtéren, idén viszont ennél is több turistát várnak.
Valentinyi Katalin a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese hangsúlyozta, az utasforgalom idén akár a 20 milliót is meghaladhatja. Jelenleg 49 légitársaság kínál járatokat, az elérhető célállomások száma pedig 166-ra bővült. Kiemelte, a repülőtér kapacitását a többi között technológiai fejlesztéssel növelik.
Új utasbiztonsági csatornákat nyitottunk meg májusban, új check-in pultokat telepítettünk, nagyon sok új folyamatot hoztunk be a működésünkbe, mesterséges intelligenciát is használunk, amik mind-mind azt támogatják, hogy az utasforgalom annak ellenére, hogy dinamikusan bővül, nagyon gördülékeny legyen.
A védőnök szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését, fontos szerepük van a betegségek megelőzésében és az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában, fogalmazott az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők napján.
Hegedű Zsolt hozzátette, a Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa.
Gyermekvasutasokat avattak Budapesten, 150 fiatal tett fogadalmat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút hűvösvölgyi végállomásán.
A közlekedési miniszter a rendezvényen arról beszélt, hogy a vasút fejlesztése újra a közlekedéspolitika fókuszába került. Vitézi Dávid hangsúlyozta, ahhoz, hogy a vasút visszakapja méltó rangját, megfelelően képzett szakemberekre van szükség.
Ahhoz, hogy a magyar vasút reneszánszát elérjük, arra is szükség van, hogy a fiatalok a jövőt lássák a magyar vasútban. És azt gondolom, hogy ez lehetetlen, ez elképzelhetetlen anélkül, a munkanélkül, amit a gyermekvasutasok végeznek, és elképzelhetetlen anélkül, amit az egyébként felnőtt mávosok végeznek, annak érdekében, hogy a gyermekvasút ilyen szépen és jól működjön és fejlődjön.
Elővizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését, Buna Szabolcs agrárminiszter szerint figyelembe kell venni a helyi termelők igényeit, és egységes szakmai keretet kell kialakítani a működtetéshez.
Az országos jégkármérséklő rendszert 2018-ban indították el. A jégkárok ugyan több mint 40%-kal csökkentek, de az ország asztálnaival sújtott területein a gazdák jelentős része a rendszert okolja a súlyos csapadékhiány miatt. Június elejétől a Nemzeti Agrárkamara módosított működési rendet vezetett be, mondta Kis István, a Nagcsongrád Csanád vármegyei alelnöke.
Június 3-ától viszont egy csökkentett üzemmódban üzemelteti az Agrárkamara a jégkármentesítő rendszert, ez pedig úgy néz ki, hogy a Hungaromet CRT-nek az adatközlése alapján csak akkor indítja el a jéget, hogyha a jég kialakulása az 60%-nál valószínűbb.
Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom, a pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást.
Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az asztály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és a fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik.
Gyöngy Tamás nyerte a Vác-Dukai vágtát, Tiszafüred lovasa már biztos, hogy ott lesz a nemzeti vágta októberi döntőjében, csak úgy, mint a fiatalok mezőnyének Mátyásföldi és Öcsényi lovasai.
Idén 10 hazai és 4 határon túli helyszínen szerveznek elővágtát. Zajzona András szervező azt mondta, minden egyes elővágta lovas ünnep a települések számára.
Településekről szól tulajdonképpen, hát nem véletlenül a települések neve hangzik el először, és utána a lovas, illetve a ló neve. Itt a települések versenyeznek, és hát igen, hát egy komoly versengés van, hogy kikerülhet be.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az M1-esen Biatorbágy és az M0-es csomópont között. A főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként 2-2 sávon haladhatnak a járművek.
Időjárás jelentés.
Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Délelőtt elszórtan, majd délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. Napközben 24-28, este 13-18 fok várható.
Ez volt a Krónika 7 órakor, 40 perces híradással délben várjuk Önöket. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.
Vasárnapi újság. A műsorvezető Halász Zsuzsa.
4:40, önök a vasárnapi újságot hallják. Lássuk, mit kínálunk műsorunk második órájában. Stagnáló infláció, szárnyaló forint, de mit hozhat a magyaroknak az Európai Bizottság országspecifikus ajánláscsomagja? Hatályba lépett az Európai Unió migrációs paktuma. Vajon mit tervez a magyar kormány? A szabad akarat végórái, avagy mesterséges intelligencia a hadviselésben. Mit mond erről Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája? És hogyan alakul át a munkavilága az AI hatására? Megmarad-e az emberi méltóság? 8 óra előtt pedig feljegyzések a Kárpát-medencéből Hegedűs Zoltán jegyzete. Régóta nem tapasztalt forint erősödési hullámnak lehettünk tanulni az utóbbi időben az euróval szemben. Amikor a következő beszélgetést rögzítettük kedden, az árfolyam 355 forint 17 fillér volt, azaz ennyit kellett fizetni egy euróért. Jól jön ez a nyári szabadságok kezdetén, olcsóbb lesz a külföldi utazás, de aki itthon tölti a nyarat, annak is van miért örülni, az infláció gyakorlatilag megállt. Ám a közgazdászok arra is felhívják a figyelmet, hogy a hazai export-orientált vállalkozások nem feltétlenül boldogok a magyar fizetőeszköz szárnyalásától, mert csökkennek a bevételeik, és a megtakarításaikat devizában tartó magánembereket is kedvezőtlenül érinti a folyamat. De vajon milyen piaci, befektetői várakozások táplálják a forint erősödését? Hogyan hathatnak az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásai a magyar gazdaság alakulására és a magyar emberek életére? És mit hozhat számunkra az euró bevezetése? Pásztor Szabolcs közgazdászt, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját kérdeztem.
Alapvetően nem fundamentális okok miatt erősödött a magyar fizetőeszköz, hanem amiatt, mert tulajdonképpen a piac most így áraz, lát lendületet az új kormányzatban, az Európai Uniós források hazahozatalában. Nem a legjobb, hogy ez így van, hiszen akkor jó a forint erősödés, hogyha erős fundamentumok vannak mögötte. Stabil gazdasági növekedés, versenyképesség, termelékenység, javulás. Most az látható, hogy egy ideig kitart a lendület. Bíznak a piacok egyébként az új kormányzatban, az új kormányzat intézkedéseiben, de általában ilyenkor jön majd egy ráébredés és egy olyan fázis, amikor visszakorrigál a fizetőeszköz. Szaknyelven egyébként ezt az árfolyam túllövésének, overshootingnak szoktuk mondani. Ez biztos, hogy nem fenntartható, nem is magyarázható tehát tényekkel. Már nagyon sok exportőr vállalat mondja, hogy rontja a nyereségességét, illetve a versenyképességét. Ez az árfolyam.
Ahogy ön mondta, azok között szerepel, tehát az uniós forrásokról szóló, egyelőre csupán politikainak nevezhető megállapodás, illetve a piacok, a nemzetközi piacok pozitív várakozásai az új kormány gazdasági intézkedéseivel kapcsolatban, de vajon amit a befektetők várnak a magyar kormánytól, az feltétlenül egybeesik-e a magyar átlagemberek várakozásaival? Ugye megjelentek a napokban az Európai Unió országspecifikus ajánlásai, ezek körülbelül ugyanazok, mint az előző években, csak most az a nagy kérdés, hogy a jelenleg hivatalban lévő kormány hogyan viszonyul ezeknek a teljesítéséhez. Arra kérem, hogy nézzük meg egyiket, másikat konkrétan is, hogy mik lennének az elvárások. Ugye elsőként a védett üzemanyagárak és egyéb árstoppoknak a kivezetése.
A közgazdaságtudomány területén jól ismert az úgynevezett útfüggőség. Ez azt jelenti, hogy kormányokat, politikai döntéshozókat meghatározott helyzet elé állít nagyon sok körülmény, és általában ugye egy nyomvonalból kilépni nem egyszerű. Ugye korábban elhangzott az, hogy nem kell extra profitadó, nem kell befagyasztani az árakat, nincsen szükség árstopra, de amikor ugye a politikai döntéshozó látja például azt, hogy az extra profitadóból milyen bevételek származnak a költségvetésben, akkor ugye rögtön látja azt is, hogy ehhez nem lehet azon nyomban hozzányúlni, kivezetni. Tehát ez az, ami tulajdonképpen megköti a döntéshozók kezét. Na most az Európai Bizottság vagy Brüsszel mindig is felrótta a magyar kormányzatnak azt, hogy például túlzottan bőkezi a nyugdíjak kapcsán, 13. 14. havi nyugdíj. Nincsen szükség egyébként rögzített árakra, üzemanyagoknál. Nincsen szükség árréstopra. Nincsen szükség rezsicsökkentésre. Alapvetően megpróbálta mindig még piacibb irányba terelné az előző magyar kormányzatot. Most is fenntartja ezeket az érveit, és szerintem egy idő után egyre erőteljesebben fog jelentkezni a nyomás. Megpróbálja majd egyébként a magyar kormányzatot rávenni arra, hogy a gazdaságpolitikáját irányítsa át, vagy módosítsa annak megfelelően, hogy a brüsszeli kéréseknek, vagy a ország specifikus ajánlásoknak megfeleljen. Itt ugye lehet egy olyan probléma, hogy amennyiben például valamilyen rendszer elemet finom hangolnak, átgondolnak, akkor az azonnal jelentkezhet a családok megélhetésében, rezsicsökkentés például, vagy hogyha nyugdíjrendszerhez hozzájárulnak, ennek meg lehet politikai kockázata természetesen.
Említette itt az előbb az extra profitadókat, vagy különadókat. Ugye ez szolgált eddig a rezsicsökkentés fedezetéül. Hogyha most ezt még összeadjuk azzal a követeléssel, hogy az orosz energiahordozókról le kell válnia Magyarországnak, bár ezt nem tudom, hogy mennyire komoly, mert már Németországban is vannak törekvések arra nézvést, hogy vissza kellene állítani a régi rendszert. Szóval, hogyha ezeket egyberakjuk, akkor mi marad? Az Európai Uniónak van egy ilyen ajánlása, hogy szociális alapon, célzottan kell csak azokat támogatni, akik rászorulnak.
Igen, ez sejlik fel egyébként a 9%-os személyi jövedelemadó mögött is, a minimálbéresek kapcsán. Ott ugye az érvelés az, hogy azokat kell segíteni vagy támogatni alacsony adókkal, akik minimálbéren keresnek. Nagyjából 200 000-en, 220 000-en vannak Magyarországon. Tehát tulajdonképpen itt az Európai Unió üzenetei átmennek, és hát itt van egy összkép, egy nagy kép, ez szolgálja a megértést. Van egy úgynevezett európai szemeszter, ez úgy indult, hogy ajánlásokat fogalmazott meg országok számára. Ahogy teltek múltak az évek, 2012-től kezdődően, ezek az ajánlások felkeményedtek. Tehát most már majd a következő költségvetési periódusban, abban az esetben, hogyha nem felel meg az ajánlásoknak a kormányzat, nyugdíjrendszer, ágazati különadók, extra profitadók, stb., akkor csökkenthetik a kohéziós pénzeket, csökkenthetik az Európai Uniós forrásokat, tehát már most nem csak ajánlások lesznek, hanem ugye egy büntetés is meg fog jelenni. És valóban például tagállami szinten az jelenhet meg, hogy át kell alakítani az adórendszert, ki kell vezetni, módosítani kell, és ez egyébként érintheti a családokat is, a háztartásokat, a dolgozók jövedelmét is, és hát egy olyan gazdaságpolitika jöhet létre, amely például nem Magyarországról befolyásol teljes egészében, tehát itt felvetődnek ilyen szuverenitási kérdések is, hanem ugye az Európai Uniós színpadról, vagy az Európai Uniós térből.
Ha már említette a családokat, hogy érinteni fogják ezek az intézkedések, éppen most talán az önök intézetének honlapján olvastam egy elemzést arról, hogy az elmúlt 15 évben a magyar háztartásoknak a vagyona történelmi mértékben nőtt, ugye GDP arányosan 71%-ról 115%-ra, tehát több vagyona van a háztartásoknak, mint magának az államnak. Akkor lehet, hogy nem hangzik jól, de hát van miből elvenni a magyar családoktól.
Igazából a háztartási megtakarítások az egész Európai Unióban növekedtek, és ennek volt része Magyarország is. A lakásvagyon az különösen látványosan emelkedett az utóbbi időszakban, emellett a nem ingatlan vagyon megtestesítő elemek is látványos növekedést tudtak mutatni. Azért példaértékű, hogy a magyar háztartások megtakarítani tudtak, illetve növelni tudták látványosan a megtakarításaikat, talán túlságosan látványosan is, ugye az előző nemzetgazdasági miniszter gyakran felvetette, hogy van egyfajta óvatossági mechanizmus, tehát halmozódó betétek vannak, keveset fogyasztanak a háztartások, ez nem pörgeti a kiskereskedelmet, a fogyasztást és ezen keresztül a GDP-t. Ezt azért jól lehetett látni, és valóban nem egy egyedi jelenségről van szó, habár az Európai Unióban a magyar pálya vagy a magyar eset azért kiugró, máshol is, más tagországokban is a háztartások igyekeztek félretenni a vagyonukat gyarapítani, és hát nem véletlen, hogy máshol is előkerültek a vagyonadó jellegű érvek, és az új adók nagyon sok költségvetés hiánnyal néz szembe, megugrott az államadóság nagyon sok Európai Uniós országban. Ugye finanszírozni kell egy európai háborút részben adókból, vagy újonnan bevezetendő adókból, plusz még van egy zöld átállás, egyre többe kerül egyébként az energia, szóval vannak kihívások bőven, és hát bizonyám nagyon sok politikai vezetés szemez a háztartások növekvő vagyonával.
Zárójelben jegyzem meg, hogy Európában vagyonadó, mintha csak Spanyolországban lenne, sehol máshogy egy csomó országban, ahol volt ilyen, ott kivezették, mert a gazdasági növekedésnek a gátja volt a vagyonadó.
Bizonyám volt egy olyan időszak, amikor rendkívül népszerű volt, és nagyon sok helyen vezették be ezt az elemet, de túlságosan költséges volt, és nem hozott annyit a konyhára. Nagyon sok kedvezményt adtak, vannak olyan rendszerek, ahol tulajdonképpen még működik, de majdnem mindenhol kedvezmény van, és csak politikai okok miatt nem történt annak meg a kivezetése, bent tartják még, és arcvesztés miatt van még benne ezekben a rendszerekben, de minimális bevétel folyik be belőle.
Még egy rövid kérdés itt a beszélgetésünk végén, ez az eurozónához való csatlakozás, amit 2030-as céldátummal helyezett kilátásba az új magyar kormány. Egyrészt azt kérdezem, hogy reális lehet-e ez az időpont, másrészt pedig arra lennék kíváncsi, hogy az euró bevezetésének a hatására hogyan változik meg a polgároknak az élete. Ugye a közbeszédben az az uralkodó nézet, hogy azokban az országokban, ahol bevezették az eurót, ott nagyon sok rosszul jártak közvetlenül a bevezetés után, lehet, hogy aztán később nem, de akkor egészen biztos. Nem tudom, hogy így van-e, de olvasom, hogy Kármán András pénzügyminiszter szerint viszont Magyarországnak a görög utat kellene követnie, már pedig ha az emlékezeten nem csal, akkor Görögországban 2010 és durván 2020 között akkora gazdasági válság volt, mint az ólajtó, részben az euró bevezetésének következményeként. Biztos, hogy Magyarországnak is a görög utat kell választania?
Ugye furcsa ez a görög út, hiszen ma már tudjuk, hogy azért sikerült arrafelé bevezetni az eurót, mert meghamisították a költségvetést. Tehát más számokat írtak a költségvetés hiányára az államadóságra. Ez ugye utólag kiderült, azért nem lenne jó ezt az utat bejárni, hanem azt az utat kellene bejárni, hogy csökkentjük a költségvetésnek a hiányát, az államadóságot, ami nem lesz egy egyszerű feladat, hiszen idehaza jellemző a fiskális alkoholizmus, tehát a kormány azért szeret sokat költeni, hogyha lehet, meg főleg, hogyha választási év van. Az nyilván jó, hogy van egy ilyen céldátumunk, és esetleg teszünk annak érdekében lépéseket, hogy bevezessük a közös fizetőeszközt, mert akkor egy konszolidáció következik be. Az időzítés azonban rendkívül fontos, hogy milyen árfolyamon történik az átváltás, ugyancsak rendkívül fontos, és hát szerkesztő azt mondja, kérdezte, hogy milyen hatások várhatóak, hát például a forint erősödése kapcsán is látható egy úgynevezett pszichológiai hatás, tehát hogyha én azt látom, hogy a saját fizetőeszközöm erősödik, akkor én azt mondom, hogy ez egy jobb gazdaság, ez egy versenyképes gazdaság. Ha én csatlakozok az eurozónához, akkor én azt mondom, hogy részese vagyok ennek a nagy rendszernek. Ez lehet egy pozitív olvasat. Igen ám, de nagyon sokan ugye azt várják, hogy egyfajta modernizációs eszköz az euró, és akkor lesz majd versenyképesség, növekvő export. Ezt azonban nem érdemes várni csak az eurótól, hanem sok mindent kell megtenni annak érdekében, hogy az euró bevezetés tényleg előnyé váljon. És például Görögországnak van egy nagy problémája, mégpedig az, hogy egy olyan gazdasági struktúrára vezették be az eurót, amely tulajdonképpen konzerválta azt a fejlettségi szintet, ahol az ország volt. Nem tudott Görögország előre mozdulni versenyképességben, termelékenységben. Az eurónak továbbra is nagy nyertese Németország, egy versenyképesebb, hatékonyabb, lendületesebb gazdaság, úgyhogy azért mindenféleképpen érdemes az időzítésen és azon elgondolkodni, hogy milyen gazdaságstruktúra van ott, ahol bevezetik a fizetőeszközt, és ténylegesen milyen mozgástér marad költségvetési szempontból a bevezetés előkészítésére.
Általánosságban ez nem szuverenitási kérdés, és egyben az Orbán kormány ezt nem szorgalmazta, mert úgy vélte, hogy akadályozná Magyarország pénzügyi mozgásterét.
A gazdaságtörténet nagyon jó példákat hoz, hogy ott is volt látványos felzárkózás, ahol megmaradt a saját fizetőeszköz. Tehát szuverenitási kérdés is természetesen. Én azt mondom, hogy Dél-Korea von, Szingapúr dollár, mármint szingapúri dollár, nézzünk például körül a régióban, Csehország korona, Lengyelország zloty. Tehát azt lehet mondani, hogy saját fizetőeszközzel is lehet lendületesen növekedni, felzárkózni, nem kell feltétlenül bevezetni a közös fizetőeszközt, azt azonban hozzá lehet tenni, hogy a kereskedelmi kapcsolatot gazdagítja, bővíti a közös fizetőeszköz, de nem szabad azt várni, hogy ez egy egyértelmű megoldás minden problémára. Egy lehetőség, amit ki lehet használni, és lehet rosszul is járni. A szakirodalomban Szlovákiát szokták emlegetni. Szlovákia rosszul időzítette, rosszul vezette be, a szlovénok ügyesebbek voltak ebben a vonatkozásban.
A forint erősödéséről, az ország specifikus ajánlásokról és az euró bevezetéséről Pásztor Szabolcs közgazdászt, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját hallották. Tegnap előtt lépett hatályba az Európai Bizottság migrációs és menekültügyi paktuma, amelyet valamennyi uniós tagállamban végre kell hajtani. Nem választható lehetőség tehát, hanem kötelező. Bár a rendelet több módját is felkínálja a végrehajtásnak, mint például meghatározott számú illegális bevándorló átvétele a túlterhelt országoktól, hogy azután náluk folytassák le a menekültügyi eljárást, de az államok dönthetnek a pénzügyi vagy operatív segítségnyújtás mellett is. Mi magyarok azonban még mindig nem tudjuk, hogy az új kormány melyik megoldást választotta. Magyar Péter miniszterelnök eddig kerülte az egyenes választ erre a kérdésre, bár olyat mondott kétségtelenül, hogy a Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, jelentsen ez bármit is. Azt is többször kijelentette, hogy az EU-s források hazahozataláért cserébe semmiféle migrációval kapcsolatos kérelem nem merült fel az Európai Bizottsággal történt tárgyalásai során. Ennek fényében nehéz értelmezni Magnus Brunner migrációs biztosnak az Euroactiv Reporter hírlevélben megjelent minapi nyilatkozatát, mely szerint, és ezt most pontosan idézem, a paktumban vannak ösztönzők és vannak szankciók is. A finanszírozáshoz, az uniós forrásokhoz csak akkor lehet hozzájutni, ha egy ország végrehajtja a paktumot. A stúdióban Póca István politikai elemző, akivel a tegnapi Fidesz kongresszusról is váltunk majd pár szót, de előbb migrációs paktum. Ön mit sejt, hogy melyik módozatot választja majd a kormány? Befogad, fizet, mint a katonatiszt, ami 20 000 euró bevándorlónként, vagy ugyanekkora értékű operatív segítséget nyújt? Szóval egy, kettő vagy X?
Jó reggelt kívánok! Nehéz kérdések ezt, szerkesztő asszony, mert hogy pontosan megjósolni, hogy a Magyar Péternek a fejében mi van, azt láthattuk az elmúlt néhány hétből, hogy igazából lehetetlen, mert van egy kommunikációs szint, és van utána egy döntéshozatal, és nagyon sokszor nagyon tudatosan a kommunikációval elfedi, és igyekszik elfedni a valós döntéshozatalt, kitolja a szélsőség kommunikációját, terel más témák iránt, aztán pedig egy várható végeredmény születik meg. Ugye ezek olyan kérdésekben, mint a migráció is már, mintha látható volna, de egyébként ugye, amikor terítékre került például a melegházasság kérdése, például a melegeknek az örökbefogadásának a kérdése, hogy ezek voltak azok a kérdések, de ugye a Fidesz és a Mi az Ánk rendre ráolvasott a választási kampány során a Tisza pártra, ezeket ugye rendre tagadták, meg elkerülték, meg ugye más helyre próbálták helyezni a hangsúlyt, és aztán mi nagyon gyorsan bekopogtatott a valóság. Csak egy gondolat a migrációs paktumról, ez egy Európai Parlament által, meg bizottság által oktroyált dokumentum. Itt az történt, hogy az Európai Parlament eredményt akart felmutatni, Ursula von der Leyen eredményt akart felmutatni, a tagállamok most meg nem tudják, hogy mit kezdenek ezzel a helyzettel, nem csak Magyarország a legtöbb tagállam, a bizottság pedig iszonyatos nyomást gyakorol, és gyakorolni is fog, hogy ezt a paktumot, ha már életbe lépett és hatályba lépett, akkor fogadják el. Volt egy idézet ugye a miniszterelnöktől, hogy nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Ez egy pontos és egyébként szerintem helytálló állítás, mert hogyha beengedik a migránsokat, akkor mondok, ezzel nem illegális migránsok.
Tehát ez, de ez játék a szavakkal.
Igen, ezt akartam mondani, ez nem vezet el bennünket feltétlenül a megoldáshoz, ugyanis hogyha azt mondjuk és azt látjuk, hogy Magyarország mondjuk elfogadja azokat a működési szabályokat, amiket felvázoltak a migrációs paktum tekintetében, akkor azok a bevándorlók, akik beérkeznek az országba, már nem illegális bevándorlók, tehát ebből nem tudjuk megfejteni, hogy a Tisza kormány melyik utat fogja járni. Én azt valószínűsítem, hogy azokat a változtatásokat meg fogják tenni, és rövid időn belül meg fogják tenni, amelyek például az 1 000 000 eurós bírságnak az elkerülésének az útjába vannak. mert hogy, ugye ezt emlékszünk rá a választás követő napon a sajtótájékoztatón, az első sajtótájékoztatón már Magyar Péter elmondta, hogy ez túl sok ez az összeg, túl magas az összeg, és szerint el lehet ezeket kerülni. Hát tulajdonképpen itt arról szól a történet, hogy ahhoz képest a nagyon erős, nagyon határozott migrációs ellenző politikához képest, amit Orbán Viktor képviselt, egy visszalépés lesz, és egyébként politikailag, amit tegnap láttunk, az egyértelműen az, hogy egy sajtótájékoztatót összehívott a miniszterelnök azért, hogy ráolvassa az előző kormányra, hogy valójában ők akartak migránstábort, meg ők akartak a migráció felé nyitni. Ez azt üzeni, hogy a felelősséget el akarja kenni. Tehát az történik, hogy visszafele mutogat, hogy, és az emberekben azt a hangulatot akarja létrehozni, hogy oké, lesznek migrációs szigorítások, de egyébként Orbán Viktor ugyanezt csinálta volna.
Jó, de hogyha ez így is van, akkor is, hogy ez a szándéka, hogy rátolja a Fidesz kormányra ezt a dolgot, akkor is egyenesen meg kellene mondania, hogy mit fog tenni a magyar kormány, hogyan fogja végrehajtani ezt a migrációs paktumot.
Bocsásson, meg van egy népszavazás, ami viszont köti.
Oké, de mit gondol, hogy miért nem mondja meg? Miért nem osztja meg a magyar néppel a migrációs terveit? Mert hogy egyébként ez arra utal, hogy a hátunk mögött szeretné ezt valahogy lepacsizni. Szóval ez abszolút érthetetlen, hogy miért nem érdemli meg az ő szavazótábora, akkor beszéljünk arról a 3,3 millió emberről, hogy tudja azt, hogy mit fog tenni ebben az ügyben.
Nem biztos, hogy van még terv. Tehát, hogy ugye az történt, hogy emlékszünk, hogy próbált Magyar Péter is nagyon szélsőséges álláspontot elfoglalni a kampányban ebben a kérdésben, és ugye voltak azok a, hát az amerikai elnökválasztási kampányból átvett gondolatok, hogy itt a bevándorlók ugye megették a kacsákat, meg az aranyhalakat itt az állatkertben, meg stb. Azon még a saját szimpatizánsaiket mosolyogtak. Emlékszünk ezekre a momentumokra, de ezt ugye a Trumpnak a kampányából vette, mint egy ilyen szélsőséges üzenet jelezőjén, hogy radikálisan migráció ellenes, radikálisan bevándorlás ellenes. Viszont ugye most szembesül az európai elvárásokkal, szembesül azzal, hogy ahhoz, hogy az 1 millió eurós bírság megszűnjön, akkor ezt és ezt kell tenni, szembesül azzal, hogy van egy migrációs paktum, és valószínűleg nem tudják pontosan még, hogy milyen válaszokat tudnak erre adni, annak érdekében, hogy ne veszítsék el a választóknak egyébként a bizalmát, közben pedig ne veszítsék el Brüsszelnek a bizalmát. Ez egy zéró összegű játszma lesz ebben a kérdésben, és nagyon sok más kérdésben is, ahol át vagy bét dönteni kell, és a végtelenségi kommunikációban és kommunikációsan nem lehet elodázni a kérdést.
Picit más, de ugyanígy tartozik, hogy van ennek a paktumnak egy eléggé felkavaró része, és a Berliner Zeitung írt róla, hogy Brüsszelben éppen egy ide kapcsolódó irányelvről vagy ajánlásról tárgyalnak. Nagyon röviden összefoglalva, ugye arról van szó, hogy a jövőben az Ukrajnából érkező 18 és 60 közötti, azaz a 6 köteles férfiak ne kaphassanak menedékjogot az EU területén. Ugye az ő esetükben ezt védelmi státusznak nevezik. Ez persze ugye azokra nem vonatkozna egyelőre, állítólag egyelőre, akik már bent vannak az EU területén, hanem azokra vonatkozik, aki, vagy fog vonatkozni, akik majd a jövőben érkeznek. Ezt egyébként Zelenszky elnök lobby erejétől függ majd nyilván, mert hogy magát a tárgyalást, hogy erről beszéljenek, azt is ő lobbizta ki. Szóval ez egyelőre egy ajánlás lesz, de Norvégia például már bevezette, és Dániában pedig tárgyalnak róla. Szóval ön szerint hogyan kell ezt tudomásul vennünk, hogy most már nem csak Ukrajna küldi a férfiakat a frontra meghalni, hanem az Európai Unió is. Mert Ukrajna esetében talán még érthető is, hiszen háborúban áll. De Európa?
Voltak olyan Benelux országok, illetve Németország is, ahol volt ezzel kapcsolatban konkrétan vita, hogy tegyük fel, vissza kell-e küldeni. Tehát nem csak az, hogy nem fogadják be azokat, akik elhagyták Ukrajnát, elmenekültek a harcok elől, hanem mondjuk vissza kell-e küldeni őket, akik regisztráltak, tudják, hogy hol vannak, és azt mondani, hogy akkor hát a saját országotok igényt tartjátok a fronton, ezért nektek vissza kell menetek, és mi ebben a visszaküldésben részt veszünk. Na ugye ebben ezt még egyik ország sem vállalta, hogy átlépi ezt a határt, de az, hogy politikai téma lett ebből, az azt mutatja, hogy bizony ez is bekövetkezhet a paktumnak ehhez képest egyébként finomabb megoldásához képest.
Beszéljünk akkor egy kicsit a Fidesz kongresszusról. Átvezet egyébként a témánk, hiszen már ön is említette, ugye, hogy reggel tartott egy sajtótájékoztatót a miniszterelnök, amelyben ezt az egész migrációs kérdést szerette volna rátolni a Fideszre. Nyilván ettől függetlenül nem tudta elvinni a sót, mert mégiscsak a Fidesz kongresszusa uralta tegnap a médiát meg a sajtót. Szóval Orbán Viktort újra választották elnöknek, ezúttal egy évre vállalta el, nyilván követte az eseményeket, a felszólalásokat, ugye nagyjából mindenki a megújulás mellett tette le a voksát, de ön szerint kikristályosodott ez a megújulás felé vezető út tegnap, vagy legalább ennek az első lépéseit lehetett már látni?
Én azt mondanám, hogy a Fidesz életjelet mutatott tegnap, mert hogy az elmúlt két hónapban minden történt, csak életjel mutatása nem, és ugye Orbán Viktor elmondta, hogy mivel telt az elmúlt két hónap, milyen szinteket járt végig, meg járt végig a pártvezetés a párton belül, hogy akkor egyeztessenek, meghozzák a szükséges következtetéseket és hasonlónak, hogy egy dokumentumba foglalt a korábbi miniszterelnök. Viszont az egy nagyon szerencsétlen dolog volt, hogy kifelé nem kommunikáltak a szimpatizások felé. És a szimpatizások azt látták, mintha egy lefagyott állapot, egy bénakacsa állapot lenne, és hogy nem döntötte el még a Fidesznek a vezetése, hogy folytatni akarják, vagy nem akarják folytatni. Ez egy nagyon rossz üzenet volt, és ennek az eredményeiként látszik a közvéleménykutatásokban, amelyek azt mutatják, hogy tovább morzsolódott a Fidesznek a tábora. Ezt most ugye innentől kezdve ezt az utat nem lehet járni a Fidesznek, a kongresszus, meg a választmány után. Tehát innentől kezdve, hogy megvan és egyértelmű a vezetésnek a helye és szerepe, innentől kezdve lépéseket kell tenni. Viszont a tegnapi nap elárult egy nagyon fontos dolgot is, ez pedig az, hogy az, hogy Magyar Péter elővette a migrációs kérdést, és elkezdte volna rátolni ugye Orbán Viktorra és az előző kormányra, az elárul egy dolgot, az pedig az, hogy továbbra is tart Orbán Viktortól. Mert hogy megpróbálta elérni azt, amit a szerkesztőasszony is felhívta a figyelmet, hogy ne a Fidesz kongresszusra és ne Orbán Viktorra figyeljenek az emberek. Ez pedig azt üzeni nekünk, hogy továbbra is egy potens ellenfélként tekint az előző miniszterelnökre, tart tőle, és ennek az eredménye egyébként az, hogy ezt a kommunikációs irányítást megpróbálta átvenni. A kongresszus nyilván ugye egyébként nagyon sok beszéd volt, nagyon sok kritika fogalmazódott, meg nagyon sok következtés fogalmazódott meg. Ezeket egyébként nyilván érdemes a hallgatóinknak is átnézni, viszont a legfontosabb az az, hogy mi lesz holnap, holnaptól. Ugye vált-e a Fidesz kommunikációt? Ha vált, és elkezdi az embereket megszólítani, és nem csak olyan videókat látunk, amikor a korábbi miniszterelnök mondjuk kiszögeli a nemzeti hitvallást a falra, hanem állításokat fogalmaz meg, programot fogalmaz meg, bevonza az embereket, és felhívásokat szólított, aktivizálja a választókat, meg aktivizálja egyébként a szimpatizásokat, akkor láthatunk egy elmozdulást, és a tegnapi napból azt a következtetést lehet levonni, hogy az emberek ezt az elmozdulást várják, és a szimpatizások, vagy a korábban is ezt az elmozdulást várták.
Hát ez a jövő zenéje. Az előző percekben a migrációs paktumról és a tegnapi Fidesz kongresszusról Póca István politikai elemzővel beszélgettünk. Autonóm fegyverrendszerek, önálló célpontkijelölés, pilóta nélküli hadihajók és harci repülőgépek, csak néhány címszó a mesterséges intelligencia hadviselésre vonatkozó fejezetéből. És ez nem a jövő, nem a holnap, hanem a mai valóság. Még 2024-ben történt, hogy az AI által vezérelt F-16-os szimulált légiharcok során felülmúlta az emberi pilótákat, beleértve egy tesztrepülést is, amelynek fedélzetén Frank Kendall, az amerikai légierő akkori minisztere tartózkodott, mesélte el egy geopolitikai szakértő, aki azt is hozzátette, ez a teljesítmény kétségtelenül megmutatja a mesterséges intelligenciában rejlő hihetetlen lehetőségeket, ugyanakkor méreható aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, ha az irányítás az algoritmusokhoz kerül. Vajon az azóta eltelt két évben milyen további magasságokba sikerült eljutnia a katonai fejlesztéseknek egy olyan világban, ahol a technológiai fejlődés átlép minden jogi és etikai keretet? 14. Leó pápa első enciklikájában úgy fogalmaz, a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Újhelyi Zoltán interjúja.
A Magnifica Humanitas, a csodálatos emberiség című enciklika talán legriasztóbb része a mesterséges intelligencia katonai alkalmazására figyelmeztet. Újházi Lórán katolikus papa, Pázmány Péter Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, hol van jelen a mesterséges intelligencia most a hadviselésben, és ennek milyen kockázatai vannak?
Igen, három nagy területet különböztetnék meg, de a katonai technológiának az egészét átjárja. Az első nagy terület, és amire az egyház is reflektál, az az információgyűjtés és feldolgozás. Ugye miről van itt szó? óriási mennyiségű adatot képes feldolgozni. Még ez tűnik a legártatlanabbnak, és nem az.
Miért? Száll a drón, nézi a hadszínteret, veszi a képeket.
A számítógép, tehát a mesterséges intelligencia elemzi. Hol van itt a probléma? Ott van a probléma, hogy ezek a számítógép által begyűjtött információk, amik feldolgozásra kerülnek a mesterséges intelligencia által, erre alapozódnak majd döntések, és azoknak a döntéseknek emberi életek is lehetnek a következményei. Ez az első nagy erkölcsi kihívás. A második nagy területünk az a döntéshozatali mechanizmus. Ugye ezt szokták mondani a parancsnoklási rendszerben, ugye a döntéshozatal, ennek vannak operatív szintjei, és itt felgyorsult a világ. Ez nem csak egyébként a hadviselés területén, egészségügyben is ugyan lehet párhuzamokat hozni, amikor a mesterséges intelligenciát felhasználják, tehát gyorsan kell dönteni. A probléma az, hogy a gyors reakció miatt az ember döntése automatizálódhat, ami azt jelenti, hogy igazából az ember már nem is önálló döntést hoz. Na most itt van egy nagyon fontos, a keresztény eszmetörténetben kidolgozott fogalom, ez az actus humanus és az actus hominis. Ugye az actus humanus, ez mindig azt jelenti, hogy attól válik egy emberi cselekedetté, hogy van értelem, imago dei, az Isten képei vagyunk, ugye értelmet használunk, és ezért nem is lehet a mesterséges intelligenciát egyenlőségért tenni az ember mellé, és a másik pedig, hogy szabad akarattal döntök. És eljutottam arra az erkölcsi pozícióra, hogy meghoztam az értelmem és akaratom szerint a döntést. Sok filozófus már azt mondja, hogy lényegében a harcszintereken automatikus döntések vannak. Már nem az ember az, aki dönt. Szokták mondani, ember a hurokban, hogy csapdába esik az ember, és gyors döntéseket kell hozni, és nem szabad akarattal történő döntések. Na most még egy nagyon fontos, és talán a harmadik a legfontosabb, hiszen a pápák is azt mondták, amikor a katonai erő alkalmazására kitértek, hogy van egy ontológiai határ, az autonóm fegyverek, és ugye pont itt jött a kérdés.
Tehát amelyek mint egy maguktól
kezdenek el harcolni. Elvileg ilyet nem lehet, tehát valahol mindig ott kell lenni az embernek, és most visszautalnék az előbb mondatra, ott van az ember, de milyen minőségben van ott az ember, az nagy kérdés. De elvileg ott van, de már megjelenik az is, hogy esetleg, ha nincs ott az ember, amikor a gép maga dönt, na most azt mondja Ferenc pápa, és azt mondja az új enciklika is, hogy ontológiai határ, hogy az emberi élet fölött még a nagyon kiélezett helyzetben is ne egy gép döntsön, mert a háború sajnos rossz dolog, de az emberi történelemnek sajnos integráns része a háború. Emberi, sajnos. Emberi történelmünkkel együtt jár. És még egy ilyen nagyon kiélezett helyzetben is, ami rossz, ami a háború, ott is az embernek jelen kell lenni, és azt nem lehet az emberi életet egy gépre bízni. Még akkor is, hogy most már számolgatják, hogy ki hibázik nagyobbat, az ember vagy a gép adott esetben, itt a számarányokat visznek, annak a döntésnek is emberinek kell lenni, hogy egy harci cselekményben milyen döntést hozunk.
Egyébként biztonságpolitikai szakértő is. Tudunk-e arról, hogy vannak olyan autonóm fegyverek már, amelyek mondjuk nem csak egy robotot jelentenek, nem csak egy kis területen harcoló egységet, hanem egy olyan összetett rendszert, ami nagy területet el tud pusztítani.
Igen, a nukleáris fegyverek volt. Az a vízválasztó, ugye, ahol megjelenik. A katolikus egyház nagyon komolyan foglalkozott azzal, hogy hol van a hadviselésnek a határa. A klasszikus értelemben vett igazságos háború, hiszen proporcionalitás, arányosság. Tehát, hogy arányos legyen a csapásmérés, ahogy én megvédjem magamat. Vagy a civileknek a védelme, egy nagyon fontos szempont. És ugye második János Pál sokat foglalkozott ezzel, hiszen a hidegháború időszakában volt ez az atomfegyverek egy kulcs kérdés, és megpróbálta ezzel az elrettentés doktrinájával áthidalni, és utána Ferenc pápái fokozatosan kivezették ezt a rendszerből, ugye ő már azt mondja, hogy a nukleáris fegyverek léte sem megengedhető, hanem azokat be kéne szüntetni. Na most megint egy ilyen vízválasztónál vagyunk, hogy adott esetben, ha ezek az új gépek, az autonóm fegyverek képesek arra, hogy maguk hozzák meg a döntéseket, adott esetben nagy erejű csapásmérésre is. Na most elvileg ez nem lehetséges, mert a NATO doktrináktól kezdve a jogi szabályozókban, amik léteznek, ott van, hogy benne kell lenni az emberi döntéshozatalnak, de hát nagyon jól tudjuk azt, hogy pont a katonai mezőny az, ahol olyan sokszor a történelem folyamán az egész primitív és egyszerű fegyverrendszerektől a modern fegyverrendszerekig sokszor feláldozták a doktrinát, vagy a jogot, a jogszerűséget a hatékonyság és a funkcionalitásnak az oltárán.
Számíthatunk-e arra, hogy ezt az enciklikát a világ döntéshozói elolvassák, megfontolják? Lehet ennek hatása?
Azt gondolom, hogy egyhangként mindenképp be fog kerülni a vérkeringésbe, a tudományos vérkeringésbe, hiszen szükség van a morális hangra is, de azért két véglet között lennék. Tehát ahogy azt mondom, hogy egyáltalán nem figyelnek rá, azt nem gondolom. lesznek róla fórumok, ha már csak azt hiszem, hogy a katolikus egyetemek, aminek a pápa feladatul tűzte ki, zárójelbe jegyzem meg, a Pázmány Péter katolikus egyetemen is indult egy kutatás, ami a mesterséges intelligenciával foglalkozott, tehát a pápa feladatot szabott a katolikus egyetemek számára, tehát biztos, hogy lesz egy közeg, ahol ezzel foglalkoznak, de azért én azt nem hiszem, hogy a jelenlegi biztonságpolitikai környezetben, gazdasági környezetben a pápa szava lenne a meghatározó. És hagy mondjak egy párhuzamot, hogyha visszaemlékezünk arra, hogy Ferenc pápának is volt egy számára kedves és fontos téma, és ez pedig a teremtésvédelem, a környezetvédelem, Laudato Si kezdetű enciklika, illetve más dokumentumban, ami sorra-sorra megjelent, amit józan ésszel beláthat az emberiség, hogy hát mennyire kéne, csak hogyha a klímaválságra gondolunk, mennyire kéne figyelnünk a környezetünkre, nem lett olyan nagy visszhangja. Na most akkor azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia, ami egy vitatottabb, hiszen azért sokan azt mondják, hogy jó, hát azért mennyi előnye van, nagy adatokat dolgoz föl, megkönnyíti a munkánkat, pontos, precíz, és ne soroljam, akkor azt gondolom, ezen a területen még kevesebb hatása lesz annak, amit a Szentszék és a pápa mond.
Az emberré válás folyamatában kétségkívül az eszközhasználat, azaz a munka, az együttműködés, a beszéd és ennek nyomán a kognitív képességek kialakulása játszotta a legfőbb szerepet. A munka nem csak megélhetést biztosít, hanem struktúrája a mindennapokat, identitást és önbecsülést ad. Kijelöli a helyünket a társadalmi együttműködésben. Egy szóval méltóságot ad az embernek. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban egyre többet beszélünk arról is, hogy elveszi az emberek munkáját. Az optimisták úgy látják, hogy csupán csak új alapokra helyezi a munkavilágát. De vajon a ma élő nemzedékek tudnak-e alkalmazkodni az AI által generált változásokhoz? És azok a fiatalok, akik már egy átalakult világban szocializálódnak, hogyan struktúrálják majd az idejüket? Mi ad nekik identitást és önbecsülést, emberi méltóságot? Ismét Újhelyi Zoltán kérdez.
A mesterséges intelligencia térnyerésétől legtöbben a munkahelyeket féltik, kitér erre Leó pápa enciklikája is. Ami viszont talán meglepőnek tűnhet, az az, hogy az első vesztes épp a fiatal korosztály, a digitális nemzedék lehet, az úgynevezett belépő munkák ugyanis eltűnnek, eltűnhetnek. György László közgazdász egyetemi docens, kik vannak most veszélyben?
Leginkább a szellemi foglalkozásúak, és közülük is a közgazdászok és a jogászok érdekes módon, amelyek a legkeresettebb hivatások voltak az elmúlt évtizedekben, különösen igaz ez a közgazdászokra. A Microsoft AI, a Microsoftnak a mesterséges intelligencia vállalkozásának a vezérigazgatója mondta azt a minap, hogy 18 hónap múlva a belépő álláshelyek, marketingesek, könyvelők és a jogászok körében megszűnhetnek, eltűnhetnek. Amikor valaki frissen diplomázik az egyetemen, nem lesz az ő tudására szükség az ügyvédi irodákban, nem lesz könyvelőként, vagy marketingesként, vagy logisztikai menedzserként szükség rá a vállalkozásoknál, mert egyszerűen a mesterséges intelligencia jobban és olcsóban el fogja tudni végezni a kezdő munkakörökben elvégezhető feladatokat. És hogyha nincsen szükség belépő munkakörökben dolgozó fiatalokra, frissen végzett diplomásokra, akkor 10 év múlva nem lesznek olyan szakértők, akik aztán ezeket a mesterséges intelligencia alapú megoldásokat működtetni tudnák.
Nem lesznek szeniorok, hogyha úgy tetszik ezekben a szakmában.
Így van, nem válnak szeniorra. Úgyhogy itt van egy nagyon izgalmas kérdés, amit az oktatáspolitikának és a vállalkozásoknak együtt meg kell oldania.
Mondta az időt. Másfél évünk van. Hát másfél év alatt mit lehet csinálni?
Elsősorban egyetemistákról van szó. Az egyik, hogy rövidebb tanulási ciklusokra van szükség. A fiatalok, ha úgy tetszik, dopamin függővé váltak, nem klinikai értelemben, hanem folyamatos visszajelzésekre van szükségük. Rövidebb, néhány perces, jól struktúrált tanulási egységekkel lehet fönntartani a figyelmüket. Nem a figyelemromlást kell kiszolgálni, hanem abból kell kiindulni, hogy ez van, és vissza kell tudni építeni a mély figyelmet.
Tehát másfajta órákra van szükség?
Így van, és a második javaslatom az ehhez kapcsolódik, hogy azonnal ide nem kényelmesítő visszajelzésekre van szükség, amit viszont a mesterséges intelligencia alapú oktatási segédek meg tudnak valósítani. Nagyon fontos, hogy a mesterséges intelligencia ne válaszautomata legyen. Nagyon sokan úgy használják, hogy beütik a kérdéseiket akármelyik nagynyelvi modellnek a rendszerébe, és az ott megkapott válaszokat elfogadják, holott ezek csak valószínűségek is, nem biztos, hogy pontos válaszok, tehát jól kell tudni promptolni a mesterséges intelligenciát, de egy mesterséges intelligencia alapú oktatási segédlet, az okosan tud kérdezni, személyre szabott magyarázatot tud adni a diákoknak, gyakoroltatja őket, rávezeti a tanulót, kérdezteti a tanulót, tükröt tart elé, hibát kerestet vele. Úgyhogy az azonnali, de nem elkényelmesítő visszajelzés az így tud jól működni, nem úgy, hogy gyakorlatilag válasz automatiként működik.
Hát ez nekem azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia maga a tanár.
A mesterséges intelligencia a nevelő munkát nem váltja ki. Én arra nem emlékszem, hogy pontosan tananyag szintjén mit tanultam a pedagógusaimtól, a tanáraimtól. Persze használom, de arra sokkal jobban emlékszem, hogy a tanárok hogyan viselkedtek, hogyan kezeltek egy-egy konfliktust, hogyan motiváltak bennünket. A mesterséges intelligencia fog tudni segíteni a motiválásban, de nem tudja kiváltani a pedagógusoknak a jelen formáló szerepét. A harmadik fontos üzenet a mesterséges intelligencia korában az oktatáspolitika irányába, hogy felértékelődik a mérlegelő gondolkodás. Felértékelődik az, hogy mi igaz, mi fontos, mi helyes, mi értékes, mi emberhez méltó, és mi következik mindenből, és ez az, amiért érdekes módon, bár erről keveset beszélünk, a mesterséges intelligencia korában felértékelődik a filozófia, a vallás, az etika, az esztétika, az irodalom, a szép irodalom, a történelem, a művészetek. És talán ezt tartom a legfontosabbnak. A negyedik fontos üzenet az ötből, hogy sokkal korábbi valódi munka, tapasztalat kell. Gyerekeket meg kell tudni tanítani felelősen, csapatban, határidőre dolgozni, feladatot megoldani, teret kell hagyni a projektalapú tanulásnak, a duális képzésnek, a mentorált gyakornoki rendszereknek és az életszerű probléma megoldásnak. És az ötödik fontos gondolat, hogy fölértékelődik a szakképzés és a nem helyettesíthető tudás. Az a helyzet, hogy a mesterséges intelligencia térnyerésével a humanoid robotok is teret fognak nyerni, tehát ott is lesznek helyettesíthető tudásformák.
Tehát a kézi munka is kiváltódhat részben.
A kézi munka egy része, egy villanyszerelőt, egy vízszerelőt, egy gázszerelőt nagyon hosszú idő lesz kiváltani. Jensen Huang, az Nvidia alapító elnöke, aki nagyon sokat szerepel a médiában, ő is azt mondja, hogy a jövő dollár milliómosai az Egyesült Államokban a villanyszerelők lesznek. De a humanoid robotok óra díja jelen állás szerint 2-3 dollár. Egy munkavállaló, egy kétkezi munkás óradíja az Egyesült Államokban 22 dollár. Európában átlagban 35 euró, a mi régiónkban pedig 10-15-17 euró körül mozog. És gondoljon abba bele, hogyha a humanoid robotok teret nyernek, akkor itt bizonyos munkakörökben jelentős állásvesztésre lehet számítani, és ezeket az embereket valahogy bent kell majd tartani a munkaerőpiacon, vagy legalábbis a tevékenységben. Ha ezek az emberek elveszítik a munkájukat, a képességüket a gondoskodásra, a hozzájárulásra ne veszítsék el. Itt zajlik egy nagyon intenzív vita a nyugati társadalomtudományokban, hogyha a mesterséges intelligencia és a humanoid robotok elveszik az emberek munkáját, akkor hogyan tartsuk őket idézőjelben, vagy nem idézőjelben életben. És erre az általánosan elfogadott válasz, amit Mark Zuckerberg és Elon Musk is megfogalmaz, hogy adjunk nekik univerzális alapjövedelmet, vagy feltétel nélküli alapjövedelmet. Viszont ez teljesen életellenes, ez szembe megy a zsidó-keresztény kultúra alapjaival, az Ószövetség is benne foglaltatik, hogy Isten az édenkertbe helyezte az embert, és a gondjaira bízta. És mind a kettő nagyon fontos, mind a két üzenet nagyon fontos, de ez megjelenik az iszlámban is, a hindu-buddhista hagyományokban, a konfucianizmusban is, és a filozófiai áramlatokban is, hogyha az ember elveszíti azt a képességét, vagy azt az érzést, hogy ő gondoskodik a környezetéről, a környezetében lévő emberekről, a rábízott emberekről, a családjáról, vagy a kertjéről, akkor onnantól kezdve az emberi méltóságát veszíti el, és a kormányoknak, a gazdaság és társadalompolitikáknak nagyon-nagyon fontos szerepe lesz a mesterséges intelligencia és a humanoid robotok korában, hogy az emberi méltóságot segítsenek megőrizni.
És emberséges intelligencia, Hegedűs Zoltán jegyzete következik.
Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
Sokan úgy tartják, hogy az emberiség soha nem látott átalakuláson megy keresztül, s ennek fő mozgatórugója a mesterséges intelligencia elterjedése. A jövő kutatók szerint emberek 10 milliói veszthetik el munkájukat, mert egy robot, egy program átveszi a feladatukat. Felkavaró gondolat, de talán nem az a legfontosabb kérdés, hogy mit veszel tőlünk a technológia, hanem az, hogy mi emberek mit adunk oda. Először is érdemes feltenni a kérdést, hogy a munka az ember életében milyen szerepet tölt be. A modern világban sokan úgy tartják, a munka csupán jövedelemszerzésre szolgál. Egy kötelező kör, amelyet kipipálunk, hogy aztán végre élhessünk. Csak hogy a munka, akár bevalljuk, akár nem, önkéntelenül is a személyes identitásunk és a közösségben elfoglalt helyünk egyik meghatározója. És persze van, hogy a feladat, amit el kell végeznünk, fáradtságos, egyhangú, olykor kinkeserves, de ismerjük azt a csendes elégedettséget is, amikor végére érünk egy feladatnak. Nem véletlen a régi mondás, a munka nem esít. A mesterséges intelligencia jelentette kihívás talán elsősorban nem is technológiai, hanem filozófiai kérdés. Mit ér az emberi kreativitás és a munka, ha a gépek is elvégezhetik ezeket? Hol van az emberi tudat határa, és hol kezdődik az algoritmus? Elég-e a hatékonyság, ha közben elfogy az értelem, a közös erőfeszítés sodrása, a másik ember tekintete, amely visszaigazolja, minden ember számít? Molnár Tamás, amerikai magyar filozófus, a Lélek és gép című esszéjében így fogalmazott. A nyugati világ történelmét úgy is le lehetne írni, mint állandó megoldást keresést ott, ahol még fel sem merült a probléma. Találó megjegyzés. Hajlamosak vagyunk új eszközöket keresni régi szorongásainkra, és közben szem elől téveszteni a lényeget. Nem minden problémát lehet technológiával megoldani, és nem minden megoldás válasz a problémára. Nem bagatelizálhatjuk a kockázatokat. Sokaknak valódi félelem a megélhetés elvesztése. És persze sokan reménykednek, hogy a boldog jövő záloga a munkától mentes társadalom. Hogy a teljes automatizáció kapuja túloldalán a gondtalan bőség birodalma áll. Talán rövid távon csábító kép, hosszú távon azonban üres. Mert a munka nem csak a fizetésről szól, a munka kapcsolat, párbeszéd a világgal és egymással. A digitális korban is az emberi viszonyok, az empátia és a közösség megőrzése kell legyen a cél. Nem baj, ha okosabb gépeink vannak, de bölcsebb emberekre is szükségünk lesz, akik képesek a technológiát az emberi jó szolgálatába állítani. Ez néha azt jelenti, hogy lelassítunk és meghallgatjuk egymást. A jövő nem azon múlik, hogy hány feladatot tudunk kiszervezni a gépeknek, hanem azon, hogy közben mennyit őrzünk meg egymásból.
Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
8 óra után 1 perccel a szerkesztő Horváth Ágnes nevében is jó reggelt kívánok a Kossuth Rádió mikrofonjánál, Halár Zsuzsa. A híreket Beslin Bettinától hallják.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösség oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormozi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök tegnapi rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekülttábort akar létrehozni a Győr-Moson-Sopron-Vár megyei Vítnyéd mellett. A kormányfő szerint 2024 nyarán kormányzaton belüli egyeztetések voltak a migrációs paktum végrehajtásáról. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt is kongresszus tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Ma van a véradók világnapja, annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházak rendelkezésére. Nyáron jellemzően csökken a véradók száma, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat a vakáció idején is arra buzdít mindenkit, hogy jelentkezzen véradásra. Idehaza jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom. A pénteki esőzés után
Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást, ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az aszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és a fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a külterületi kerteket is. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Délelőtt elszórtan, majd délutántól egyre több felé eleredhet az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok várható. A Dél-Dunántúlon erős UV-sugárzásra kell készülni.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül Gyűlinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Vasárnapi újság.
EU-s kalap, NATO kalap, vagy melyik fejfedő határozza meg inkább az amerikai-európai unió közötti kapcsolatokat. 8:45 után a nem éppen felhőtlen viszonyt elemezzük, előbb azonban nemzeti sportkrónika, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Nemzeti sportkrónika.
Brazília döntetlennel kezdett a labdarúgó világbajnokságon. Katar a hosszabbításban egyenlített Svájc ellen, Skócia legyőzte Haitit, Ausztrália pedig nagy meglepetésre Törökországot. Bronzérmes lett a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Magyar arany, ezüst és bronzérmek a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságon. Köszöntöm a hallgatóinkat! Brazília döntetlennel mutatkozott be a labdarúgó világbajnokságon. A dél-amerikaiak az előző VB negyedik helyezettjével Marokkóval végeztek 1-1-re a C csoport New Yorkban rendezett mérkőzésén. Ugyanebben a négyesben Skócia 1-0-ra bizonyult jobbnak Haitinál, Bostonban. A karibi csapatban, a hajrában pályára lépett Lenny Joseph, a Ferencváros csatára is. A B csoportban Katar a 95. percben szerzett góllal egyenlített Svájc ellen, amivel 1-1 lett a végeredmény. San Franciscóban a második világbajnokságán résztvevő Katar ezzel megszerezte első pontját. A D csoportban Ausztrália meglepetésre 2-0-ra győzött Vancouverben Törökország ellen. A Brazília-Marokkó meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, korábbi háromszoros válogatott játékos, a Ferencváros és az Újpest egykori csatára Vukovics László elemezte.
A meccs egészét nézve nagyon jó kezdte a találkozót Marokkó. Mi nem látjuk őket ugye napi szinten játszani, de tudtuk, hogy 8-ból 8 mérkőzést nyertek a selejtezőbe. Abszolút meglepték a brazilokat. Hiába készültek arra, hogy Marokkó egy jó felkészült technikás csapat, de erre nem számítottak, hogy így letámadják őket. Meg is szerezték a vezetést, igaz, hogy egy helyezkedési hiba következtében Szájbari gyönyörű gólt szerzett. Utána volt egy olyan 10 perc, amikor Marokkó teljesen ráerőltette az akaratát a brazilokra, és mentek a második gólért. Brazíliát nagyon megfogta a marokkói vezető gól, de hát ilyenkor kerülnek elő a sztárok, egy Vinicius Junior, egy Rafinha, egy előre vágott labdát Vinicius Junior lekényszerítőzött a társával, visszakapta, hiába volt ott két marokkói játékos, tudták, hogy visszafele fog cselezni tükörszélsőként, az alapvonaltól visszafelé tolta meg a labdát, és az ötös sarkától kijebb 7-8 méterről gyönyörű gólt ragasztotta a bal felső sarokba, ebben lett akkor 1-1 a mérkőzés. Az első fél idő teljesen kiegyenlített volt onnantól kezdve, de ha az egész első fél időt nézzük, Marokkó közelebb áll sokkal a győzelem. győzelemhez, nem megérdemelt, ha úgy nézzük a brazil egyenlítés. Viszont a második félidőben nagyon nagy brazil fölényt láttunk, a cserék nagyon jót tettek a braziloknak, nagyon gyengén játszott a középpályán, ugye Casemiro, sárgalapja is volt, több labdát eladott, azért 34 éves erősödött, akkor a középpályás védekezés a brazil csapatban jó helyeken tudtak labdát szerezni, átvették az irányítást, de ez összefüggött abban is, hogy a Marokkó egy kicsit elfáradt, le kellett cserélni Ibrahim Diazt, a labdabirtoklásban is sokkal jobban följött Brazília, alakítottak ki helyzeteket, több helyzete volt a braziloknak, a második félidő alapján a brazilok megnyerhették volna a mérkőzést. Ha a teljes egészét nézzük a mérkőzésnek, hogy első félidőben Marokkó, másodikban Brazília volt jobb, akkor mondhatjuk, hogy igazságos döntetlen. Én azt gondolom, hogy mind a két csapat tovább fog jutni a csoportból, de a brazilok elégedetlenebbek, mert sokkal nagyobb futballnemzetük, győzelmet vártak az első mérkőzésen.
Vukovics Lászlót hallották. Ma 19 órától Németország Curaçaóval, 22 órától Hollandia Japánnal játszik. Holnap éjjel 1 órától Elefántcsontpart Ecuador, hajnali 4 órától Svédország Tunézia találkozót rendeznek a labdarúgó VB-n. Távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Mohamed Abu Fani és a szerb Crvena Zvezda együttesében folytatja pályafutását. A 28 éves izraeli középpályás 2023 júniusában a Maccabi Haifától érkezett az FTC-hez, amelyben 133 tétmérkőzésen 14 gólt és 29 gólpasszt adott. A Fradival kétszeres magyar bajnok és egyszeres kupagyőztes volt.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A harmadik helyen végzett a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában, mivel a máltai négyes döntő bronzmérkőzésén 16-13-ra múlta fölül a görög Olympiakost. A BL-t a Barceloneta nyerte, miután a fináléban 17-16-ra győzött az olasz Prorecco ellen. A spanyol csapat sikeréhez Bórján Gergely 3 góllal járult hozzá, míg Vigvári Vince sérülése miatt nem játszott a barcelonai együttesben. Az FTC-ből Vámos Márton is háromszor volt eredmény. Az Olympiakos elleni bronzmeccsen a játékost Korsós Kristóf kérte interjúra.
A maximum, amit ki lehetett hozni ebből a napból, hogy a bronzérem meglegyen így a BL szezon végén, neked ez személy szerint mennyit jelent, hogy azért pozitív élménnyel lehet így zárni a szezont?
Sajnos, vagy nem sajnos, sok harmadik helyen folyó meccset játszottam, és átéltem azt is, amikor ugye bronzérmet nyertem, vagy nyertünk, illetve amikor a negyedik helyet sikerült csak megszerezni. Kettő között ég és föld van. Azzal, hogy valamit, amit bele lehet rakni a nyakadba, tudsz hazamenni, az egyféle emlékállítás az egész évnek, mert ez a csapat valljuk be azért lett létrehozva, hogy BL-t nyerjen, és az egész éves munkánkat tiszteltük meg ezzel a teljesítménnyel, ami úgy gondolom, hogy nem a technikai, illetve a taktikai tudás volt, hanem inkább a szívriadala.
Mekkora különbség van az ilyen típusú meccs, meg mondjuk az elődöntő döntő között, az talán egy másik kategória, abból a szempontból, hogy itt akár egy két gólos hátrányon sem akad fenn a csapat, és könnyebben viseli az ilyen terheket.
Annyira átalakult a vízilabda, hogy egy két gólos előny szinte olyan, mint a kézilabdában, pikpak le lehet dolgozni gyakorlatilag két támadás alatt, ugye ez is a célja. Szabályváltoztatásoknak, az se nyugodhat meg, aki vezet, illetve az sem veszítheti el az önbizalmát, aki ellen vezetnek. Bemutatta ezt a csapat, háromszor jöttünk vissza -2-ről, és amikor kellett, és tényleg ki kellett rakni, az a legvégén volt, és megnyertük szerencsére ezt a mérkőzést.
Vámos Márton után hallgassák a Bajnokok Ligája győztes Barcelonétából Bórján Gergelyt, aki tehát 3 góllal segítette a sikerhez spanyol csapatát.
Ebben a idei Bajnokok Ligája mezőnyben azért magasan nem mi voltunk az esélyesek, és ahogy kezdtük a szezont, ugye egyben egy BL vereséggel a Marseille ellen, ráadásul otthon, de azóta egy olyan évet jártunk be, és annyit fejlődtünk egy szezon alatt, hogy az eszméletlen, és annyira büszke vagyok a csapatra, büszke vagyok magamra is, mert gyerekként az az embernek a célja, hogy ilyen nagy mérkőzéseket játszon, és hogy gólokat szerezzen ilyen közönség előtt, és kupákat nyerjen, és sajnos nekem eddig nem jött ki jól a döntőknek a végkimenete, már vesztettem VB döntőt, EB döntőt, de boldog vagyok, hogy a első Bajnokok Ligája döntőmet meg tudtam nyerni, és annak is örülök, hogy élvezni tudtam nagyon, nem volt bennem semmi izgulás. A Manec Krisztián meccs előtt mondott nekem pár üzenetet, ami nagyon jól esett, hogy az egyik legjobb barátom is, ugye ellenfelek vagyunk, de nagyon sokat segít nekem szezon közben is, és ezt nagyon köszönöm neki, és úgy játszottunk mindannyian, mint hogyha ez lenne talán az utolsó BL döntőkre, mert lehet, hogy nem is fogunk többet játszani a karrierünk során. Rengeteg gól volt, élvezetes mérkőzés volt, biztos rengeteg hiba volt, nem tudom, nem is érdekel, de nagyon-nagyon boldog vagyok, egy óriási teljesítmény, amit tetettünk az asztalra, mert megvertük szerintem a mezőny két legjobb csapatát, mondhatjuk. Ha nem lövök egy gólt se, de nyerünk simán, azt is aláírom. Örülök neki nyilván, hogy egyénileg hozzá tudom tenni a csapathoz. Minden egyes nap azért dolgozom, hogy ilyen teljesítményeket nyújtsak. Örülök, hogy így alakult, és bízom benne, hogy a jövőben is majd le tudok tenni ilyen teljesítményeket az asztalra.
Aranyérmet nyert a Nádas Bence, Fodor Bence, Kurunc Levente, Tótka Sándor összetételű kajak 4-es 500 méteren, és első lett Kőhalmi Emese is kajak 1-es 1000 méteren a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságon. Ezüstéremmel zárt Lucanna kajak 1-es 200 méteren, csak úgy, mint Kopasz Bálint kajak 1-es 1000 méteren, Varga Ádám kajak 1-es 500 méteren pedig bronzérmet szerzett, és szintén harmadikként ért célba a Csorba Zsófia, Opavszki Réka, Kollár Kristóf, Fejes Dániel alkotta vegyes kenu 4-es 500 méteren. A paraszakákban Kis Péter Pál arany, Suba Róbert ezüst, Varga Katalin bronzéremmel térhet haza. Kőhalmi Emesét a Magyar Kajakkenu Szövetség sajtófőnöke Kurilla Viktor kérdezte.
Mondhatnám, hogy direkt volt így, hogy a kettes pályára kerüljek, de őszintén szólva az előfutam, meg a középfutam nem úgy sikerült, ahogy terveztem, de viszont nagyon sokat tanultam mindkét pályából, amiért viszont nagyon hálás vagyok, hogy végül is így nem alakult olyan jól ez a két pálya, de itt a döntőben minden sikerült összeraknom, úgy, ahogy szerettem volna, és minden úgy sikerült.
Egy nagyon taktikus versenyzésnek tűnt, ugyanis az elején nagyon elmentél, aztán 500 és 750 között nagyon följött rád Melina Andersson, a svédek nagy esélyese, talán egy kicsit ő is elhitte, hogy onnan már meg lehet neki, de az utolsó 200-on még tudtál egyet újítani. Hogyan tervezted ezt a pályát?
Az előző pályáim barátjaim azok nem úgy sikerültek, sőt, hittem az egyik 1000 méterem se az elejéről volt híres, de most úgy terveztem, hogy megpróbálok egy nagyon erős rajtot jönni. Közepén visszaállni egy jó erős utazó tempóra, és akkor a vége még ami marad, és ez pontosan így sikerült.
2022-ben nyertél legutóbb Európa bajnokságot női K1 1000 méteren. Hova kerül most az európai bajnoki aranya? Már egyébként is igencsak sűrű érempolcodra.
Nekem ez egy nagyon fontos érem egyébként, mert nem úgy sikerült a válogató, ahogy szerettem volna, és ez most azért egy nagy dolog szerintem, hogy ma sikerült egy EB-t nyernem.
A kajakozó Kőhalmi Emesét hallották. A budapesti öttus a világkupa versenyen tegnap Böhm Csaba a 7., Koleszár Mihály a 14. helyen zárt. Böhm Csaba így értékelte teljesítményét.
Objektíven ez egy félig teli pohár, szubjektíven félig üres, mert olyan hibákat csináltam most, amit nem lehet egy döntőben csinálni. Természetesen voltak nagyon szép pillanatai is a döntőnek, azokból majd építkezünk, meg persze a negatív dolgokból is építkezünk, csak még át kell ezt gondolni hideg fejjel és leszűrni a következtetéseket. Én azért örülök annak, hogy most bejutottam a döntőbe, az elmúlt két világkupán ez nem sikerült. Megpróbálok örülni ezeknek a kis előrelépéseknek, és folytatjuk a munkát. Nagyon komolyan beleteszem magam, ezt tudom ígérni. Pozitív dolog volt a körvívás. Én mentális állapotom volt az, amivel küzdködtem egész végig. Abban támasztottam elvárásokat, és abban voltak céljaim nagyon komolyak. Volt, amiben sikerült megcsinálni, volt, amiben nem. Vívásban sikerült, lövészetben kevésbé. Hibáztam OCR-en is, de ez ilyen. Futásomnak is, az úszásomnak örülök. Várom a következő versenyeket, és megpróbálok javítani ezen a teljesítményen.
A magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott első mérkőzésén 20-15-re verte a házigazda szlovákokat a Kassán zajló Európa-bajnoki selejtező tornán, majd a második összecsapáson 21-2-re kiütötte Grúziát. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Szabó Fanni, Tóth Franka összeállítású együttes ma Szlovénia, valamint Szerbia ellen lép pályára. A csoport első két helyezettje jut tovább az elődöntőbe, melynek győztesei kvótát szereznek a szeptemberi antwerpeni kontinens viadalra. Férfi nemzeti csapatunk szintén a kassai selejtező csoportkörben 21-18-ra nyert a tavaly EB ezüstérmes, illetve bronzérmes Olaszország ellen, így csoportgyőztesként tovább jutott a negyed döntőbe. A Komma László, Molnár Mátyás, Rosics Uros, Kelemen Balázs alkotta 4-es, ma 13 óra után Szlovéniával játszik a negyed döntőben. A magyar férfi röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Luxemburgot az Európa Liga alapszakaszában a svájci Krinzben, ezzel a második sikerét aratta a sorozatban. Csapatunk ma a házigazda Svájc ellen lép pályára. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Formula 1-es katalán nagydíj időmérő edzését, így a mai futamon ő rajtolhat majd az érről. Russell mellől a 7-szeres világbajnok honfitársa Lewis Hamilton startolhat majd a Ferrarival, míg a harmadik rajtkockából az összetetben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel vághat neki. A 15 órakor kezdődő 78 körös versenyt az M4 Sport élőben közvetítés, a Nemzeti Sportrádió is beszámol az eseményről. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
A Nemzeti Sport krónikát hallották. Vasárnapi újság. A műsorvezető Halász Zsuzsa.
4:09 múlt 3 perccel, itt a vasárnapi újság. EU-s kalap, NATO kalap, attól is függ az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti viszony, hogy egy-egy európai ország éppen melyik fejfedőt viseli, véli Matthew Boyce, korábbi amerikai külügyi államtitkár, a Hudson Institute főmunkatársa. Márpedig ez a kapcsolat manapság igencsak konfliktusokkal terhelt, de azért nem végzetes. Inkább egyes politikusok vagy egyes pártok belpolitikai érdeke, hogy gerjessze az ellentéteket, ahogy ő fogalmaz, kijátsza az Amerika vagy a Trump kártyát. Persze az ügyek között, amelyek miatt a Trump adminisztráció aggódik, vannak igazán súlyosak is. Poizi műsorunknak külön beszélt a Közép-Európa-Amerika viszonyról, és arról is, hogy mire számít a kétoldalú kapcsolatokban Magyarország esetében a választást követően. Márai Balázs interjúja.
A két fél közötti viszonyt nézve, miként írná le a mai időket jellemző kapcsolatokat? A függőség vagy kölcsönös függőség? Inkább van szó partneri viszonyról, vagy egy vitákkal terhelt viszonyról az Egyesült Államok és Európa között?
Attól is függ, hogy mit értünk Európa alatt. Értetjük a NATO-t, azaz a szövetségeseket, és beszélhetünk az Európai Unióról. Mindkét esetben partnerségről, barátságról van szó, de vannak nézetkülönbségek, amelyek évtizedek alatt jöttek létre. Fontos a különbségtétel az Európai Unió és Európa között. Hiszen például, ha ugyanaz az ország egy adott ügyben NATO-tagként, NATO kalapban ül az asztalnál, akkor sokkal harmonikusabb a kapcsolat, mint amikor felveszi az Európai Uniós kalapot. Utóbbi esetben a viszony bonyolultabbá válik, ugyanis esetenként nézetkülönbség alakulhat ki, például pénzügyi kérdésekről. Kereskedelmi, befektetési és gazdasági ügyekkel kapcsolatban is, hiszen az Európai Unióval fenntartott kapcsolat inkább gazdasági jellegű. Szóval a NATO-val az esetek nagy részében harmonikusabb a viszony. Persze azt is megterhelhetik ügyek, amikor a tagállamok érdekei eltérnek. Az alapvetés az, hogy partnerek és barátok vagyunk, de egy nehezebb szakaszon megyünk most keresztül, aminek komoly oka van, és sok európai vezető dühös azért, ahogyan a Trump adminisztráció Európához közelít. Ugyanakkor vannak olyan ügyek, amelyek a Trump adminisztráció dühítik fel az európai cselekedetek láttán. Szóval a korábbiaknál nehezebb időszakban járunk. De különbséget kell tenni a között, amint kommentátorok, egyes politikusok mondanak, és a között, hogy mik a mélyben húzódó közös érdekek. Én azt hiszem, érdemes leülni, venni egy mély levegőt, és racionálisan tekinteni a dolgokat, ahogy egyébként sokan megteszik. Akkor rádöbbenünk arra, hogy szükségünk van egymásra, hiszen érdekeink hihetetlen mértékben átfedik egymást. A viszony rendezésén dolgozni kell, viszont amerikai szempontból vannak az Európában zajló dolgok közül nagyon komoly aggodalomra okot adó ügyek. A jelenlegi adminisztráció pedig ezeknek sokkal világosabban hangot is ad, mint a korábbi amerikai kormányzatok. Az ügyek közül némelyik, ami miatt a Trump adminisztráció aggódik, igazán súlyos.
Azt említette, hogy a közös érdekek mégis meghaladják a visszásságokat, a nézetkülönbségeket.
Ez az, amit remélünk. Másfelől német politikusok Európában akár belpolitikai okokból kihasználják azt, hogy országukban a jelen amerikai adminisztráció nem annyira népszerű. Így saját népszerűtlenségüket ellensúlyozni próbálják az úgynevezett amerikai kártya vagy Trump kártya kijátszásával.
Európában pedig léteznek kihívások, amelyekre a Trump adminisztráció valóban rámutat. Trump elnök sokat beszél a bevándorlás, de az energiaügyekről is. Ha pedig az utóbbit nézzük, akkor látjuk, hogy az Egyesült Államok energiát, energiaforrásokat szállít Európának, amelyen Európán még komolyabb a nyomás az iráni helyzet miatt is. Beszélhetünk tehát partnerségről, amikor a két fél között gazdasági verseny is zajlik. Ebből a szempontból akkor előnyösebb helyzetben van Amerika?
Feltétlenül léteznek ezek a kihívások, mind politikailag, mind gazdasági téren, és össze is kapcsolódnak. Az Európa Európai Unió alapító országainak számos kormánya csökkenő belpolitikai támogatottsággal néz szembe egy ideje, ha csak a legutóbbi közvéleménykutatásokat összehasonlítjuk azzal, hogy 10 éve hol álltak. Ennek sok oka van persze. Nézhetjük a brit konzervatívokat, vagy a német szociáldemokrata pártot, a kereszténydemokrata pártot, vagy Franciaországban Macron pártját. Tényleg csak, hogy néhányat említsünk. Csak ma mindegyik gyengébb. Sok esetben sokkal gyengébb, és párhuzamosan új pártok emelkedtek fel, és váltak népszerűvé. A folyamat felgyorsult az elmúlt években, és a felbukkanó pártokat leginkább protestpártként írhatjuk le, amit az emberek elégedetlensége táplált a hagyományos erőkkel szemben jó részt. Az új pártok közül sok a jobb oldalon áll, de vannak baloldaliak is köztük. Ez a folyamat töredezettebbé tette a politikai szinteret, instabillá tette a politikát, amit politikusok és a társadalom tagjai éveken át adottnak tekintettek. Ez pedig többé már nem az. Emellett pedig itt vannak a komoly gazdasági kihívások, ami talán még súlyosabb tényező, mert aláássa Európa sikerét és szerepét a II. Világháború utáni világrendben. Hiszen ennek a sikernek és szerepnek meghatározó eleme gazdasági jellegű volt. Amikor pedig ez fakul és Európa a gazdasági vonzerejéből veszít, akkor alapvetően gyengül meg. Kitettebbé válik a belső és külső fenyegetéseknek. A Trump adminisztráció, de még a demokraták ezt úgy figyelik, hogy az Egyesült Államoknak arra van szüksége, hogy Európa erős gazdasággal rendelkezzen, hiszen akkor tud Amerika hasznos partnere lenni a globális kihívásokkal szemben. Ha a gazdasága gyenge, akkor a képessége és hajlandósága is csökken, hogy megbirkozzon azokkal, ami pedig Washington szemében is csökkenti a vonzerejét, mint partner.
Amikor elnézzük ezeket a vitákat az Egyesült Államok és Európa között, akkor azok jó részt a nagy nyugat-európai országokat érintik. Hogyha pedig ott nézetkülönbség van, gondolja vagy látja azt, hogy az amerikai figyelem eltolódhat? Hogy szorosabbá tegye a partnerséget Közép- vagy Kelet-Közép-Európában, a hagyományos nyugati partnerek helyett? Hogy kapcsolatait Európának azzal a részével erősítse? Lenne ennek értelme?
Az első Trump adminisztráció idején az elnök felismerte, illetve világos különbséget tett Közép-Európa, azaz az újabb NATO és EU tagok, valamint a nyugatiak, a régi NATO és EU tagországok között. A NATO keleti szárnyának minden állam vagy kormányfőjét legalább egyszer fogadta a fehérházi dolgozószobájában. Ez azt a felismerést is jelzi, hogy a térség államai más helyzetben vannak, ami miatt sokszor sokkal inkább atlantista megközelítés követnek. Egy általános és természetes szimpátia is létezik az Egyesült Államok iránt, abból a kemény történelmi múltból fakadóan, ami a szovjet dominanciát jelentette. Először a náci időszak jelentette megpróbáltatások, majd a szovjetek, azaz a kellemesnek nem mondható 20. század emlékei ezek. Van egy szimpátia innen nézve, ezek iránt az országok iránt, és csodálat, hogy milyen távol jutottak az említett múltból, és egy készség, hogy együttműködjünk velük mindenkivel, aki késznek mutatkoznak erre. Ezt a készséget a jelen adminisztráció is próbálja haszonra fordítani. Csak hogy más nem mondjak, Navrocki lengyel elnök a hétvégén ide látogat Trump elnök 80. születésnapjára. Ez pedig egy jel.
Európán belül pedig, illetve Kelet-Közép-Európában jelentős politikai változás történt a magyar választást követően. Hogyan látja a kétoldalú kapcsolatokban rejlő lehetőséget, a potenciált az Egyesült Államok és Magyarország között? A kapcsolatok a második Trump adminisztráció tavaly januári hivatalba lépése óta szorosabbá váltak.
Néhány éve egy budapesti konferencián mondtam azt, hogy az a mód, ahogyan a demokraták annak idején Magyarországot kezelték, nem volt bölcs, hiszen kettős mércét alkalmaztak Magyarországgal szemben, illetve nem ugyanazt a mércét vették Magyarország esetében, mint más kelet-európai országok esetében. Az Orbán kormány emiatt jogosan volt felháborodva, ugyanakkor a demokraták kifogásainak is volt valami igazság alapja. Én ezt az egészet inkább intézményes szempontból nézem, azaz, hogy az Egyesült Államoknak Magyarországgal kell kapcsolatot ápolnia, és nem egyes pártokkal, hanem a kormánnyal, a pártok közötti érdekeket felülírják az országok közöttiek. Amikor pedig az Orbán kormány azzal válaszolt, hogy egyáltalán nem állt szóba a demokratákkal, hanem csak a republikánusokkal akart kapcsolatot ápolni, ez sem volt szükséges. Még akkor sem, ha a mögötte húzódó érvet érteni tenni lehet, azaz, hogy a demokratákkal nem jutottak dűlőre. Most egy olyan helyzet látszik kialakulni, amiben az Egyesült Államok egy stabilabb kapcsolatot ápol majd magával Magyarországgal, mint országgal, és nem pártok közötti viszony alapján teszi ezt. Hiszen nem Magyarország és a demokraták, vagy Magyarország és a republikánusok közötti kapcsolatokról van szó, hanem Magyarország és az Egyesült Államok közötti viszony számít. Azért gondolom, hogy stabil lehet a viszony, mert a republikánusok, illetve Trump elnök pozitívan nyilatkozott a magyar kormányról, miközben a demokraták rendkívül örülnek annak, hogy Orbán többé nincs a színen, így készséggel együttműködnek majd magyarra. Az alapján egyenletesebb kapcsolatok jöhetnek, kevesebb kilengéssel, azaz amikor demokraták vannak hatalmon, megszűnnek a kapcsolatok, amikor a republikánusok, akkor pedig megerősödnek. Mi Magyarországgal akarunk viszonyt fenntartani, és talán ez jöhet el, ami pozitív dolog lenne a két oldalú kapcsolatokban.
Az Egyesült Államok és az Európa Unió közötti konfliktusokról nyilatkozott Matthew Boyce, korábbi amerikai külügyi államtitkár, a Hudson Institute főmunkatársa Nárai Balázsnak.